ügy, mert a Ferencváros kizárása egyszerre szólt egy klub válságáról, a magyar futball pénzügyi problémáiról és arról az űrzavarról, amely akkoriban a sportág irányítását is jellemezte. Önök az Újratöltve című magazin műsor 11. részének rövidített változatát hallották. Ha kíváncsiak a Ferencváros kizárásáról szól adásunk hosszabb, még részletesebb változatára, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését, vagyis Tóth Bélának, Nyágúj Gergelynek, Regős Lászlópának, Szegő Tibornak és Katona Lászlónak. Hangutó munka, Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az Újratöltve a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Legkedvesebb emlékem, egy aranyérem az mindig, és hát olimpiára kijutni. Most utólag látom, hogy micsoda nagy dolog volt.
Hogyha valaki akkor már A-válogatott volt, akkor ugye nem utazhatott az olimpiára.
Igen, pontosan erről van szó.
Ez nem volt ilyenkor nagy kérdés, hogy akkor most mi a fontosabb, hogy inkább egy olimpiai bajnoki cím lehetősége meglegyen, vagy inkább bemutatkozzak az A-válogatottban?
Az elsődleges az természetesen az A-válogatott volt, ugye? A 60-as évek közepén a magyar futballt nagyon jegyezték még a világon.
Ezt olyankor megbeszélték az edzőkkel, hogy na fiam, te még várjál egy kicsit az A-csapattal, mert téged szeretnénk az olimpián használni, vagy pedig az köztudott volt, hogy te azért nem kerülsz még be, hogy kint lássél az olimpián.
Volt ilyen dolog is közte, mert a Varga Zoli ott volt nálunk a csapatban, a Jobbszány volt normálisan Fazekas Varga kettős az olimpiai csapatban, és ugye hát a Varga Zoli akkor már menőnek számított.
Gondolom, hogy az olimpián mindenképpen esélyesnek számított a magyar csapat, mint címvédő, de hát a csoportmérkőzéseken nem rukkolt ki különösebben jó játékkal.
Az igazság az, hogy egy kicsit azért melbevágott ugye Mexikóba a rettentő hőség, a magaslati levegő. Rengeteget köszönhetünk az olimpiai aranyérem megszerzéséhez a Szűcs Lajosnak.
Guatemala ellen is még azért nehezen szerezte meg, igen, a győzelmet.
Igen.
De aztán Japán ellen már.
Igen, hát is
ugye az elődöntőben.
Igen, belelendült a csapat, és aztán ugye a döntőben a bulgárokat 4-1-re sikerült megverni egy igen botrányos mérkőzésen.
Talán ez volt a legemlékezetesebb az egész olimpiáról. Nem biztos, hogy a döntő miatt, de hát ilyet, hogy három játékos kiállítanak az ellenfélből, az elég ritkos.
Hát igen, ez érdekes volt, mert hát azért tényleg két kelet-európai csapat került be a döntőbe. Nem volt az egy rossz csapat, az a bolgár válogatott, és hát elvesztették a fonalat, ugye?
Pedig hát ők vezettek még 1-0.
Igen, ők vezettek 1-0, és van úgy, hogy ugye ellenfél vezetés. Ez az ellenfelet segíti, ők meg kicsit megijednek, behúzódnak, biztonságra játszanak.
Máskor volt ilyen, hogy egy egész fél időt hármas ember előnyben játszott előtte,
hát
vagy korábban?
Hát ilyenre még lejátszottam pedig, vagy 7-800 mérkőzés, de ilyenre még nem emlékszem, hogy 8 ember ellen játszottunk volna. Már 9 már volt, de 8 ember ellen ez... Na de hát az igazság, hogy nagyon nagy volt a tét, szóval... Ez az egy életre elkíséri az embert, ugye, egy olimpiai aranyérem, ez is nem beszélnek, de az aranyérem az azért, az tényleg az szépen csillan.
Most ehhez képest végül is csak 4-1 lett a vége. Visszafogták magukat, vagy vigyáztak, hogy nehogy még nagyobb botrány legyen, vagy baj legyen?
Nem. Hát azt hiszem, hogy a második fél időben estek főképpen a gólok, és hát...
2-1 volt a szünetben.
Igen, úgyhogy a 3-1 után már ugye akkor már azért az ember már 8 ember ellen, azért biztos, hogy már bent van a zsákba a győzelem, utána már jött a negyedik, aztán már kicsit olyan szórakozás jellege volt az egésznek.
És a második fél idő végén még Juhászt is kiállították.
Biztos csak egy olyan
kicsit visszaadott szépség,
az ugye a játékvezető részéről egy szépség tapaszt, hogy mégis visszaadott valamit, de hát ez aztán már édes keveset változtatott a dolgokon, mert emlékszem, hogy ez nagyon megünnepeltük. Már másnap jöttünk ki vissza a repülőn, és mivel az igen hosszú az út, ugye Mexikóból, hát ott is folyt az ünneplés, és mire megérkeztünk a Ferihegyre, hát még az a biztos talaj sem volt annyira biztos, amikor leszálltunk a repülőről.
5 perccel a félidő befejezés előtt 1-0-ás bolgár vezetésnél. Fazekas készülődik, csak egy jót, Laci, jó is, Juhász fejéről tovább! Hatsuna jelöl el, ment elő, gól,
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás május 6-án szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Az elmúlt percekben Gadácsi János interjúját hallhatták Fazekas Lászlóval, ugyanis sajnos ma 78 éves korában elhunyt a magyar labdarúgás egyik legendája. Az Újpest ikonikus játékosa 9 magyar bajnoki címet és 3 kupa győzelmet ünnepelhetett a lilákkal, valamint 3-szor lett magyar gólkirály, és az 1979-1980-as szezont követően az európai ezüst cipőt is elnyerte. Kapa, ahogyan a legtöbben ismerték, az 1968-as mexikóvárosi olimpián aranyérmes lett a válogatottal. Fazekas László a kettős rangadókon is sokszor emlékezetes teljesítményt nyújtott. Például 1976-ban a Ferencváros elleni 8-3-ra megnyert derbin 5-ször volt eredményes. Többek között erről is szó lesz Ballai Attila, Elpap István és Turi Gábor beszélgetésében, akik a kettős rangadókról való legszebb emlékeiket elevenítették fel.
Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy illetve gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újraélesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története, egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam, most bármilyen furcsa hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam, kint a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzóerevel, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben ültek. Először a Fradi tábor lennült a P-szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba, így van, és a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
Így van, de hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt, de olyan 50-60 ezer ember rendszeres senkin volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
És oldatlanul találkozniuk kellett,
de ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott tulajdonképpen ezrek vándorolnak, de egyébként nem volt matek, és teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emlék, a 8-3, ugye a 76 akkor a, igen,
az 76, a Fradi akkor lett bajnok.
Így van, és előtte Vasas Honvéd meccsöt, és akkor utána Fradi kapott egy, és a Fazekas 10-est kapott, ugye?
5 góra.
Így van, és akkor...
És Vickó fogta, aki a következő szezonban az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknak különféle összeesküvés elméleteket generált.
Igen. Erről a meccsről mesélte utólag, talán Nyilasi, hogy... Előző este elvitték a törőt.
Igen.
A saját baráti körük, Szabó Feri. És ami ennél is fontosabb, néhány Fradi szurkoló,
igen,
akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben. Kis túlzással mentő vitte haza.
A kód, amit mondtak, alszik a baba.
Tessék. Másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőn egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért, és 8-3-ban nyert az Újpest.
De a másik, ha már itt a tízest említjük, a Kakasnak volt egy tízes, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és a, most nem akarom így mondani, hogy a törő utódnak kik játszott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
játszottak együtt
persze, is. Persze. Hogy ő is kapott tízest 3 góra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a dömegójával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a tízes osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
nem kimész oda, mint, belőlük.
Így, erről van szó, és kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé, teltház van, kész. Itt nem lehet más csinálni, csak jó futballozni, most a vickót leszámít.
Azt hiszem Garaba Imrétől, aki szintén az egy enyhén szóval és fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a vastagon a 80-as évekből még bősége játszott kettős rangadókat, mint Honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnőjével, aki később a felesége lett, kinnültek egy kettős rangadón a lelátón, és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futball pályafutásában, ha egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de hogy egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garaba időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott. És
hát ha már sorozatban nyertek 3 bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a magyar NB1-nek a Honvéd.
Igen, és ugye
annak a magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
Meg a Verebes féle Győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komora Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garab, amikor először volt kettős rangadó, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet. A barátnőm...
Az rögtön a 8-3 utáni évben volt.
Nem, ez kicsit később
kicsit
volt.
Kicsit később.
De akkor nem szerintem a következő bajnokság nem, tavaszán, nem? Vagy 79? Nem. Jó, lehet. 78 vagy 79.
79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt, és a barátnőm anyukája volt az ének tanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az énekkarba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élet első meccsére.
Ebből is látta, hogy milyen megbízható fiú vagy.
Így van. Zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egy irányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rúgott az Újpest egy 11-est, ez szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, amikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki, 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
Szakértővé vált 45 perc alatt.
Párja 42 perc alatt szakértővé vált.
Mondtad, hogy apád vitt először meccsen, nálam fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathely, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül. És egyszerűen egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. De az egy meghatározó, egy gyereknek voltam 10 éves, de egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és ezt csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol érsz volna addig?
Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között lehet, ez még nagyon, ugye én itt köztetek idősebb vagyok, 63-ban, amikor egyébként a Fradi elvesztette az őszi bajnokságot, ugye címvédőként vágott neki, és kikapott 7-2-re egy zuhogó esőben a Népstadionban, és a mai napig emlék a Honvédtől, igen, mert mondtad, hogy a Honvéd volt a legszürkébb, csak így csirtelne egy kontra ellenpont.
Hát a 60-as években mindenképpen.
Tiékkel, tehát az komoly csapat volt. És emlékszem valami névnapra mentünk nagybátyámhoz, és úgy ment, tehát bonyolultan ment a család, és apámmal mentünk. És az a lényeg, most nem mondom meg, hogy megáztunk, mert ezt nem lehet kimondani rádióba, ezért maradt meg bennem az egész.
Bőrig.
Igen, maradjunk ebbe, hogy bőrig.
Hát egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az az emlék megvan bennem.
Egy kettős rangod jutott eszed.
Volt egy olyan kettős rangod, amikor végig szakadt az eső.
87-ben már kopaszott.
A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem voltunk semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit bemenekültünk, aztán szigetszentmiklósi gyerekként felültem a Hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkáros út, hazáig direktem, otthon egyből befeküdtem egy forrókád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős rangodó mindenképpen megérte, mert az tényleg a magyar futball legzsenyálisabb találmánya, ez meggyőződésem.
Így van, bocsánat, jó, mondjad, Pista,
csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt népstadion, tehát 53-ban lett népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus Fradi Vasas Honvéd Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi és egy vidéki csapat meccsét, tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években, és 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat így mindig van. Ugyanazon a meccsnapon játszon páros meccseket.
Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a Kádár rendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akkor 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre a forradalomtól, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen összegyet.
Sokan együtt az nem így jó.
Van. Tehát ezért volt az, hogy a Verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy Fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, kaptál, hogy hagy menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányban volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell, kell az embereknek. Tehát ezzel tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát minden, szinte minden ilyen hülyeségekre emlékszem, hogyha felszálltam a 68-as villamosra a Móricz Zsigmond Körtéren, és az átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos is, nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton elmentél, majd utána jött a Stefánia meg, a Népstadionti megálló, és onnan mentél be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt, ha 70-es évekről beszélünk, volt már metró, ugye 71 vagy 72-be, és elment, ott volt a Népstadion megálló, és onnan mentél be a Dromoszon keresztül, és ott volt ugye az edzőpálya. Ott, ha nem voltál ott teljesen az első meccsen,
a
akkor már a másik...
Dromosz az a szobor. A szobor, igen.
És ott van az edzőpálya, és ott melegítettek a játékosok.
A második meccs.
Így van, és ez megcsapta a Pázsitnak az illata, és a, tehát nem Gerozán Kenőcs volt meg Nico Flex, hanem egy egész más, szóval mondtam is magam, hogy ezek profik, mert ugye mi ezt a Gerozánt kentük, vagy a Nico, és érdekes, nagyon sok szurkoló, százak állták körül, és nem volt beszólás. Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszottál, embereld meg magad. Egyébként maximum ez volt a, tehát az embereknek.
Ez még nem is beszólás.
Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejelni, és akkor látod, hogy a cipő ott van a válladnál.
Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor ér, mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt kiabálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méter egy olyan bávány, hogy nehezen hitted el gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ő, itt ez a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, igen, annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, kluboktól függetlenül.
Na, de ezt fordítsuk meg, tehát a játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
Pontosan.
Tehát, hogy pár méterre, és az a több száz, az volt alkalmatán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiára boda szólt hozzá Mészői Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért? Azt mondja, hát 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
Biztos megszámolta.
Hát jó, de nem, fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és ha csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. De sima ügy.
Egyébként az előbb mondtad, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor a lovas rendőr forgolódott a meccs után, de úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy Boris hang beszólt, hogy Huszár lép F4.
Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, hogy kis kardlap, de semmi, viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könygáz, megijedtünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könygáz, de a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy egy fél grill csirkét meg fogok enni, és hogy beléptem abba a talpon állóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pulthoz, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta, vagy fújtak be minket.
Utána azonosítható legyen a grill csirkés.
Szóval ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazaengedtek a kettős rangodóról, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címér, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt méghozzá, Fradi Vasas. A Fradi Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozásom, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni. És mondta, hogy a balaj nem normál, és múlt héten volt ott, amit képzel. De mondom, nekem elég, hogyha szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normál, és ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni. Hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymásra nézték, és azok, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé körülbelül 16 méterre, és Nyíl úgy 25-ről átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzettel figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyilasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, mi volt a leláton.
Én ezt rádióba hallgattam, én emlékszem erre, mert a rádióban is volt egy jó feelingje a kettős rangadóknak, tudnék. A kettős rangadó jellemzően nem esett bele a körkapcsolásba, mert körkapcsolás a meccseket mondjuk 13 órakor rendezték, kettős rangadókat mondjuk 18
17, és 17, 17 és 19 óra volt a fix.
Tehát ott este, és vagy mindkét meccs második fél idejét, vagy a második meccs második fél idejét közvetítette a rádió. Ugye mondjuk az ifjabbaknak annyit, hogy addig a pillanatig természetesen semmilyen információ nem volt az embernek. Persze. Hát honnan lett volna?
Más világ volt.
Hiszen mondjuk nem volt eredmények.com, amin az ember megnézte az állást. Tehát az első információ az mondjuk Vas István Zoltán vagy Novotny Zoltán első mondata volt. De ez persze Vas és Novotny is pontosan tudták, mert olyan pátosszal tudták az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják. Azt ők voltak a köldögzsinóra a pályán történt. Hát, persze ez nem csak egy kettős rangonó volt így, hanem adott esetben válogatott meccsen is, de ez volt egy jó...
Hogy a
jó...
Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra. És ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k ott az alsó karén, hát nem az, hogy higién nem volt, hát ezt hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda ment, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
És közben, hogy le nem maradjanak semmiről, ami a pályán történik.
Persze. Na, félelmetes.
nem kettős rangodó legfeljebb kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöcsétől a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdett a körkapcsolás, és mondtak, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barátom öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom, mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatodat azonnal, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózdra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pöröskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
Ennyi múlik, na innen folytatjuk mindjárt.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó. Nőtt az ipari termelés. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, 3-szor elhódította a gólkirályi címet is, 1980-ban pedig 36 góljával európai ezüstcipős volt. 33 évesen szerződött az Antwerpenhez, 4 idény után pedig a Szentrüdenhez igazolt. A válogatottban 92-szer lépett pályára, ezzel az örökrangsor 6. helyén áll. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint az 1978-as és a 82-es világbajnokságon. 1968-ban Mexikóvárosban 5 karikás aranyérmet nyert. Fazekas László 78 éves volt. Ma este kiderül, hogy az Arzenál mellett melyik csapat lesz ott a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. Ez a 21 órakor kezdődő Bayern München Paris Saint-Germain visszavágó után dől majd el. Múlt kedden a címvédő francia csapat egy emlékezetes mérkőzésen 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni összecsapást. Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztorna női versenyét. A magyar játékos az orosz Alexandra Kornyeva ellen nyert 2 játszmában. A férfiaknál Marozsán Fábián viszont kiesett. A világranglista 49. helyén álló 26 éves teniszező a cseh Vítko Privától kapott ki 2 szetben.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a Dnipro, Zaporizsja és Kramatorsk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által mára kezdeményezett tűzszünetet. Itthon márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is. Eszerint az elkészült lakások száma az első negyed évben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Közlekedés.
Torlódik a forgalom az M7-esen Letenye felé Kápolnás nyék térségében munkavégzés miatt. A 43-as és a 46-os kilométer között mozgó tereléssel belső sávzárás mellett dolgoznak.
Időjárás.
Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. A szél élénk északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Hazafutás. Vajon érdemes lenne visszahozni a kettős rangadókat? Erről beszélget továbbra is Ballai Attila, Elpap István és Turi Gábor.
Kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik, ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, az annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni a gyepen, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat, a 60-as években tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan négy fővárosi csapat, de az nem a négy nagy idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangad az, amikor a négy nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban hat ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Csepel, a BVSC, az
BVSC MTK. Akkor még nem volt.
Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzése a stadionba egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
Az egyiket majdnem a főpályáról.
Így van, ahogy mondod innen, tehát emlékeztek rá, óriási.
De nem félpályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később már jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuth Gyula
színész volt. Ezt akarom mondani, mert én is egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ezek marha jó futballoztak.
Mert azt láttuk, hogy a 70. percig a Vasas 4-2-re vezet és dominálja a meccset, és onnan rugott 3-at az Újpest, és ez most arra felvetésedre reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a négyes körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
Igen, aztán a Fradi sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Üllői úti új pályát, hát és amikor előtte a stadion volt, ott a hazai meccs. Tehát ugye még a Flóri 74-ből a Zalaegerszegen ott búcsúzott egyébként, az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, mert amikor beszorult a stadionból ott, akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem, a klassz, nem a klasszikus értelemben.
Mennyire járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a négy legjobb magyar csapat az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videóton, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
Lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato. Mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba, tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok, mint hogy egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkora fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
Amit említettem, bocsánat, a 84 áprilisában, amikor ugye a kisany tízest kapott, akkor itt a 25, illetve 35 ezer néző volt, tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze, csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen az elsőket, a kettős rangadó első meccsre ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés, még ha első meccs van akkor is.
Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákoktól elszenvedett pótmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után szakadt be úgy a nézőszám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az emberek. 3-4-5 ezres a nézőszámok voltak ott, ahol addig 10-15.
Sőt, ezt a meccset 1969. december 3-án játszották Marseille-be, és akkor az még tavaszi őszi rendszerű bajnokság volt, és az utolsó bajnoki fordulóba négy napra rá, december 7-én a Népstadionba Fradi Honvéd mérkőzés volt, a második, a harmadik helyzete játszott Fradi Honvéd a Népstadionba, 1000 néző.
Jó, de rossz idő volt egyébként, de igazad van.
Okay. De 70 tavasz, tehát most nem közvetlenül utána, mert, hanem hogy ennek hosszabb távon is olyan kihatása volt. Aztán szépen visszaépültek persze a nézőszámok, és pont a kettős rangadókon mai szemmel vagy mai fejjel teljesen hihetetlen, a 60 ezer előtt teljesen áll, 60-65 ezer teljesen általános nézőszám volt, mondjuk egy Fradi Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a bajnokságban a Fradi.
Felvetődik azért, és említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelenbe érünk, mert próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, hát nem érdekel.
Az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát, és ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
Volt, az ETL Budafok meccsen
30-40 ezer ember persze. Volt, tehát erre azt mondom,
tehát a helyszelleme is átalakult, nagyon sokat számít.
Erről van szó, ezt akartam, a helyszelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, tehát ki lehetne próbálni.
Hát a Puskás arénába a válogatott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
nem az 50 ezer, az más tészta, más
nem tudsz kevesebb néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmi tét nincs. De a magyar kupa döntő az valóban egy jó példa. Egy magyar kupa döntőn most
ezért
is,
mondom,
most
hogy
is
esetleg
biztos vissza, vagyok benne,
esetleg
Fradi
vissza lehetne hozni.
Garantáltan 40-50 ezer néző lesz. Meglátjuk.
Jó is lenne egyébként. Én megmondom, de jót tenne a futballnak.
Én óvatos duhajként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de az alapvetően szereti az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második-harmadik fordulóról készíteni egy olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ha úgy tetszik, pesti nagycsapat egymással játszani, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
Ennyi irányítás belefér.
Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettős rangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás Arénába. Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem éltek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direktbe hazai pálya, de azért... Ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a Fradit.
Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ahogy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenben, egyet semleges pályán.
És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen esélye egyenlőtlenséget okoz. Ebben az esetben pont nem.
Hát azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérni mennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a Névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, hát ez még a Nagy Fradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor mi a válogatottban kikaptunk a portugáloktól, jó, azok a sztárok, benfikások voltak, az Ezébi, a Simoes meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt, az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
Igen, úgy emlékszem, ezt most vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győzelem. Hát említsük már meg a Puskás Lajos, meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy, amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás Stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öreg fiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye
a Puskás Stadiont.
Tehát ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintén nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-tól 6. helyig és utána. És tényleg, akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba. Tehát akkor lennének presztízs meccsek, és ez...
Ami mindjárt kettő, csak az egyik nem játszik kettős rangadó.
Így van, de generálja egyébként a fejlődést. Nekem ez a véleménye. Ki kell próbálni, ez a lényege az egésznek.
Hát mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra, és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadón még egyszer üljek úgy a lelátó, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz, a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtan hibával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az Újpesti Dózsa csapatai között.
És a sportinduló pattogó.
És a sportinduló pattog. És igen,
ahhoz
igen.
Nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard nem tudtunk kimondani, csak a scorebardo, vagy nem tudom mi. Egy-két betű úgy alig volt olvasható, de természetesen mindig silabizáltat, hogy neki.
Ami kiégett, az soha többet nem, az soha többet nem javították meg.
Igen, óriási, így volt.
Korszínvonalán. Ha már kettős rangadó, beszéljünk Kalapról, aki már nincsen köztünk, de ha volt állandó eleme a kettős rangadónak, az egyébként vállaltan Fradi szurkoló Zölei János alias Kalap, aki járta a szektorokat, de nem a Fradi szektort, hanem az összes szektort.
Így van, és semmi bántódása.
Dózsa szektorban is vidáman szurkolt a Fradinak, és
semmi bántódása nem esett.
Halára kereste magát nyilvánvaló minden kettős rangadó.
És
dobálta
két kézzel a frutit, amikor a Fradi gólt rúgott.
Újpestiek alig várták. Frutira szomja az újpestiek, alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor Kalap köztük jár.
Oszotyi a frutti, a rágógumi, Kalapnak a fi egyébként a kis Zülei, ugye válogatott jégkorongozó, csodát a Ferencváros színeibe. És még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idén az egyik Fradi újpesti jégkoronk, ha úgy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zöllejék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként Kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az ember, mintha mindig bulizott volna, mintha mindig szabadságon lett volna. Tehát az örök, állandó jókedv, ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zöleinél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zölei, hanem hogy a Kiskalap.
A Kiskalap.
Hát természetes, egy sztár volt Kalap. Tehát egy frutti árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy frutti árus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből 5.
Lehet, hogy MTK igen, de az egyetért is már nem lesz. Tehát
hát már nem MTK-VM a VM.
Igen.
Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális 4-hez?
Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a 4-et vinném be. Aztán, ha olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor mi pont az a 4 és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
hiszen
nekem...
Hiszen az MTK persze. Eddig is NB1-es volt, igen, a Vasas meg a Honvéd meg most jutott
fel. Mint gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örök rangadó, és mondtam, miért lenne ez örök rangadó? Hát miközben az MTK-nak ez az egészhez, úgyhogy tehát te tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
Maradjon az eredeti 4.
Jó van, hát megnézzük, én egyébként részemre alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tádalás kérdése.
Persze, a 21. században
bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy az mindenkinek tessen, de
szeretnék
ez talán egy olyan.
Sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszéltem, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attila, kosárlabda csapat, de nem ez a lényeg.
És Dózsás.
És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, Pista, tehát építészet, te tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Figyesnek az előadását, lehet, hogy arra te már nem jártam, mert nem fiatal,
nem.
Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardelián nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műjegyzemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Figyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skarderi, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkolót, ő felvállaltan Újpest szurkol, mi elvileg nem vállalhatjuk fel.
Tehát ő a földtani intézet felüli karéban nagyon jó ezeket mondod, a meccseket.
Ugye ő az ember, ő a mérnök, mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi névstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardel, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akarta hadni.
Most látványelemként vannak
és látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is a középső öltöző főépület.
Ott viszont az eredeti épület.
Ezt akarom mondani. Kipofozva. Tehát magyarul menne van a hagyomány.
A torony épület, ami egy pár emeletes kis.
Tehát megmaradt a hagyomány, kubus. Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Frigyesnek az ember, a hagyomány környezet funkció. Tehát ez ennyi. Tehát és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze egy mostani válogatottra megy Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Flóriánt, mint vagy egy Farkas Sancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ba épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
Azért elképzelem, amit Skardelli elindul a Puskás Arénába, hogy kimegyek a stadionomba.
Persze.
Na
persze.
Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón, vagy kettős rangadókon is majd megteheti. Meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani, az MLS, meg a klubok tér felén pattog.
Az elmúlt órában Ballai Attila, Elpap István és Turi Gábor az NB1-es kettős rangadókat idézte fel.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Folytatódik a Hazafutás, ugye az elmúlt órában Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgóra is emlékeztünk, aki ma 78 éves korában hunyt el. Itt van már velem a vonalban ifjabb Bene Ferenc. Szia Feri, hát édesapáddal az Újpestben is és a válogatottban is elég sokat játszott Fazekas László. Azt láttam, hogy te is búcsúztál tőle a közösségi médiában. Hogyan emlékszel rá, milyen volt ő, mint személy, mint ember, mint játékos?
Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, sziasztok! Lesújtott a hír, körülbelül 2 órával ezelőtt szembesültem azzal, hogy Fazekas László tényleg egy korszakos egyéniség távozott az ő személyében az évek sorából, és hát ugyan ő Belgiumban élt, és ezért én személyesen sajnos keveset tudtam vele találkozni, de rengeteg történet, elmesélés, és hát ugye az ő pályafutása az annyira gazdag, hogy tényleg úgy fogalmaztam, hogy korszakos egyéniség, de talán 2 korszakot átívelő az ő pályafutása, hiszen egészen példátlan, hogy abban az időszakban, amikor még azért nem volt ennyi válogatott mérkőzés, 92-szeres válogatott tudott lenni, és ugye édesapám korosztályában, az újpesti aranycsapatban és a válogatottban is szerepelt, ugyanakkor később még a 80-as évek elején is, ugye a 82-es világbajnokságon is nagyszerű játékot nyújtott, és amit én mindig is csodáltam a játékában, hogy elképesztő volt az a fajta kétlábasság. Szóval lehetett látni sorsdöntő gólokat szerzett jobb lábbal, mondjuk a norvégok elleni hazai mérkőzésen, de szerzett gólt a világbajnokságon 25 méterről bal lábbal, aztán előtte a selejtezőkön Románia ellen az 1-0 győzelem még szintén bal lábbal, szóval elképesztő volt ez a kétlábasság, ami az ő generációjukat jellemezte. Sokat mesélt róla édesapám, hogy annak idején tőle próbált ellesni a külsővel való rugás vívmányait, utána nagyon-nagyon sok gólpasszt adtak egymásnak, és nagyon-nagyon szerettek együtt játszani. Én személyesen már jóval 50-en túl találkoztam vele különböző protokolláris eseményeken, ahol mindig is egy nagyon-nagyon pozitív és szerethető személyiség volt, és ami igazából megfogott benne, és pontosan ezért is sajnálom, és ez egy kicsit a 90-es évek magyar labdarúgásának, vagy magyar labdarúgó vezetőinek egy kicsit a bűne, én úgy érzem, mind Újpest, mint pedig az MLS részéről, hogy ő nem kapott Magyarországon edzői szerepet, tehát sem az Újpestnek nem volt vezető edzője, sem pedig a Magyar Válogatott Szövetség kapitánya nem tudott lenni. Vagy a mai klasszikus értelemben így úgy gondolom, hogy akár sportigazgató is lehetett volna, ami akkoriban nem volt divat, de az ő szakmai profizmusa és elképesztő tapasztalata és kapcsolatrendszere szerintem erre predesztinálta volna. Na de visszatérve, az ő személyiségét átlengte valami olyan mérhetetlen profizmus, magát a lényét is, és talán ez abból adódott, hogy ha nem is korán, de 33 évesen ő ki tudott kerülni Belgiumba, és még így is nagyon-nagyon komoly profi karriert tudott véghez vinni, jóval túl a pályafutása zenitjén.
És ha jól tudom, édesapáddal azért jó barátságban is voltak, mert úgy is nyilatkozott ő is, hogy ugye a győzni akarásuk tette őket nagyjá, és győzni akarásuk miatt voltak egyébként nagyon jóban ugye a pályán is. Ami még így érdekes, hogy igazán nagy egyéniségek voltak, de valahogy mégsem így ellenfelekként tekintettek egymásra, hanem nagyon jól tudtak együttműködni. Hogy láttad ezt?
Így van, nagyon érdekes, hogy azért ők többször kerültek olyan szituációba, hogy a gólkirályi címért így klubon belül egymással is versengtek, de soha nem jellemezte az önzőség egyikőjüket sem. Tehát azért, ha abba belegondolunk, hogy én nem is tudom, talán 36 góllal lett gólkirály 79-80 tájékán, a 79-80-as bajnokságban, Fazekas László, tehát ma már 15 góllal NB1-be gólkirálynak lehet lenni, és hát gyakorlatilag nyilván joggal hatalmas sikerként könyveljük el, de hát 36 gól az elképesztő, és ezzel csak európai ezüstcipős tudott lenni Vandenberg mögött. De ahogy említetted te is, a pályán kívül is rendkívüli nagy öthang volt akkoriban köztük. Tehát az a bizonyos Fazekas, Görös, Bene, Dunai, kettő zámbó ötös fogat, ahogy említik, a pályán kívül is elképesztő kohézióban és elképesztő barátságban volt egymással. Aztán nyilván ugye Fazekas László Belgiumban telepedett le, tehát ez már később így a pályafutások után már kevésbé volt ez mindennapos, de mindig, amikor találkoztak, akkor nagyon nagy szeretettel üdvözölték egymást, és hát ez életük végéig megmaradt. Az nagyon megható volt számomra, hogy édesapám temetésére nem tudott eljönni, mert egész egyszerűen azt mondta, hogy őt annyira megviselt a halála, hogy személyesen nem tud egész egyszerűen ott lenni, de a család számára is ő kinyilvánította a gyászát, és olyan megható volt, hogy a személyiségében nem is lehetett ott, de együtt érzett velünk. Nagyon-nagyon sajnálom, és különösen megható volt, és szörnyű volt látni, hogy az elképesztő nagyon-nagyon mélyen érintett ez az elképesztő betegség, ami volt, hogy ő az őserő, aki még jó a 30-on túl is a válogatott egyik alapembere volt, mert sajnos a betegség magával ragadta, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz most ezt itt feldolgozni, még nem is, aki kevésbé volt ilyen személyes kapcsolata vele.
Igen, azt lehetett tudni, hogy azért már elég régóta beteg volt, meg ugye külföldön is él, de picit úgy érzem én is, hogy úgy az elmúlt időszakban azért, hogy kevesebbet beszéltünk róla, vagy ő nem tudom, olyan személyiség volt, aki nem annyira szeretett szerepelni, vagy pont a betegsége miatt nem akart már szerepelni, nem tudom, ezt hogy érzed. Ugye te is mondtad, hogy az is sajnálatos, hogy nem volt akár mondjuk szövetségi kapitány itthon, de valahogy úgy csönd volt körülötte.
Igen, ez sajnos jellemző az ő korosztályára, mert igazából ahhoz képest, hogy mennyire elismertek a mai napig nemzetközi szintéren, és a pályafutásuk alatt, és a pályafutásuk után is mennyire elképesztő presztízsük volt, és mennyire elképesztően pozitív megítélésük volt külföldön, ezt a fajta elismertséget viszont itthon nem kapták meg, és Fazekas László pontosan ennek a kulcsember ennek az időszaknak, aki itthon sajnos nem kapta meg sem azt a lehetőséget, sem azt az elismertséget, amit megérdemelt volna, és én nem arra gondolok, hogy nyilván a pályafutását nem értékelték, hiszen egészen 1983-ig válogatott volt. Ő ha kicsit szerencsésebben alakul a magyar labdarúgás, akkor akár 4 világbajnokságon itt szerepelhetett volna. Viszont a játékos pályafutása után azt a hatalmas tapasztalatot, azt a hatalmas kapcsolatrendszert, azt igazából a magyar labdarúgás nem használta ki. És én gyanítom, hogy ez azért egy nagyon-nagyon komoly lelki válságot okozott neki. Tehát azért 50 éves volt, 50 éves körül volt, 50-60-es éveik között ereje teljében, rengeteg tapasztalattal, hát gyakorlatilag Mészöly Kálmán kapitánysága idején válogatott pályedzői pozíción kívül semmilyen terepet nem töltött be a magyar labdarúgásban. Talán ez a lelki válság okozhatta azt, hogy nem volt annyira reflektorfényben. Szerintem többet értemelt volna a magyar labdarúgástól a pályafutása befejezése után, akár edzőként, akár szaktanácsadóként, akár bármilyen tisztséget tekintve.
És hát abból látszik, hogy tényleg mennyire tiszteltél külföldön is, hogy a belga Royal Antwerp közösségi oldalán elsőként hozta le ezt a hírt. Ifjabban a Ferencnek köszönöm szépen, hogy velünk volt, és emlékezhetünk Fazekas Lászlóra. A hazafutás hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Fáradtnak tűnsz, mint ha nem a régi volnál. Hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár régi láz? Az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküled? Te meg csak űz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek? Nagy utazás, a vonatunk újra indul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere vele most az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk. A vonatunk nekilódul, újra szágunk. Rég hogyha az a régi láz, tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk, az ébe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat togóz a jár, mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad, egy utazás az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk, nagy utazás az életünk. Elindulunk, elindulunk, az ébe megy. Éjszaka, az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat togózaja, mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad, majd úgy fogad. Egy utazás az életünk.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Fazekas szöblete a jobb oldalról, meg középen Gyilasi fel, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szökteti Pölöskei, Pölöskei meglódul, egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szöbbölő, gól, gól! Szépen vándorol, lábról lábra a labda, Martostól kapja Fazekas, Fazekas a jobb összekötő helyén meglódul, mellette keresztbe fut Törőcsik, Fazekasnak helyet csinál, Fazekas, ő gól! Tóth pedig a góljától óriási kedvet kap, balra teszi Fazekashoz, lövőcsel, most lőcse a gól!
16 óra 7 perc van, ez a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra, és itt van velem szemben Csisztus Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió munkatársa, Vitman Emil, a Nemzeti Sporthíradó főszerkesztője, és Pille István, az MTI sportszerkesztője. Hát az elmúlt percekben is itt Fazekas Lászlóról emlékeztünk, Fazekas Lászlóra emlékeztünk. Nem tudom, ti hogy emlékeztek rá, mert Edvi László kollégámnak volt egy jó felvetése, hogy talán őt nem kezeltük a helyén az elmúlt időszakban, nem emlegettük annyira, amennyire kellett volna. Nem tudom, ti ezt hogy láttátok? Mennyire volt ő benne a köztudatban?
Nekem stabil kezdő volt a gonfoci csapatomban. Például ezt tudom. Úgyhogy én nagyon szerettem az ő játékát. Hogy kezeltük, lehetett volna valószínűleg jobban. Tehát Törőcsik Nyilasi árnyékában. De nálam mindig ott volt. Apuval festettük a kis pozdorja lemezt. A Fazekas nevet nagyon sokszor kiejtettem. Lehet, hogy többször, mint most itt a bejátszásban.
Én azt gondolom, hogy igen, amit nálam nem volt ott a gomfoci csapatban, nem is volt gomfoci csapatom, úgyhogy vélhetően abban lehet igazság, hogy ez a név annyira szerintem nem éget be, mint amennyire a szakmai erények alapján, az eredmények alapján, a nagyszerűség alapján illő lett volna. Az ember ilyenkor mindig azt mondja, hogy ez mindig egy figyelmeztetés arra, hogy azokat az embereket életükben kell igazán megbecsülni, akikről sajnálatosan haláluk után érezzük azt, hogy esetleg valamilyen elmaradásunk van, valamilyen adósságunk van velük szemben.
Azt gondolom, hogy tényleg az én generáció már kevésbé ismert, a nálam fiatalabbak meg már pláne nem, és azért ilyenkor sajnálatos, hogy a halálhíre kapcsán néznek utána mondjuk akár valakinek az interneten.
Nem tudok még róla, és ha most
ne illene.
15 éves fiatal beüti a Google-be ezt a nevet, és még a Wikipédia oldalát megnézi, akkor szerintem elcsodálkozik, és lehet azt mondja, hogy úristen, úgyhogy nem hallottam én erről az emberről. Ebben biztos, hogy van igazság. Azért igazságtalan az élet, most magamról beszélek, hogy az utolsó emlékképem a legerősebb, ami vele kapcsolatban megmaradt, az a januári vagy februári antwerpeni látogatása, amikor már nagyon rossz egészségügyi állapotban volt, és ilyen utolsó kívánság lehetett szerintem, hogy még egyszer abban az imádott városban, az imádott klubban elmehessen a stadionba, és nekem az emlékkép maradt meg, ami igazságtalan az élettől, egyébként nem az kellene. Viszont volt szerencsém a 70. születésnapján egy újpesti pódiumbeszélgetésen moderálni egy olyan beszélgetést, amelynek ő volt nyilván a főse. Nyirasi Tibor volt az egyik meglepetés vendég, illetve egy Törőcsik András is megjelent ezen az eseményen. Akkor ő már eléggé rossz egészségügyi állapotban volt, de valahogy meg tudták fűzni, hogy erre az eseményre jöjjön el. Az Újpest köszöntötte az akkor 70 éves Fazekas Lászlót, és hát most, amit itt hallottunk a gólok válogatott meccsekről, hát nekünk ezek már sajnos csak emlékképek, de milyen jó, hogy legalább már akkor volt televíziós videófelvétel, mert a nála idősebb generációkról nagyon-nagyon kevés felvétel maradt fent, mert szerintem a kettős rangadókról így is kevés dolgot lehet találni az interneten, főleg mondjuk videós formában, de ő legalább már abban a korban is tudott élni, amikor már legalább látjuk, és meg tudtuk nézni, hogy ki volt.
Meg ugye légiós lett, tehát ez egy névó volt, meg hogy bizonyos...
Abban a korban meg pláne ez még ritkaság
számba is ment. Igen, amikor már szoftosodott az a rendszer.
Mert az ugye, elsők között került.
Igen, és talán ez is az oka annak, hogy mert az akkori időszakban ilyen nagyon-nagyon külföldi eseményeket nagyon nehezen lehetett látni. Tehát ő meg egy egész jó korba kiment, ez a 80-as évek közepéről beszélünk, és akkor talán kevesebb hír csordogált haza ilyen kaliberű játékosokról, de szerintem az mindent elmondta, hogy ilyen állapotában is, amikor az ő játékát szémjelzte, hogy ilyen rangos bajnokságba tudott kimenni.
Meg milyen nyomot hagyott Belgiumban?
Igen. Érted? Ott lehet, hogy van róla elevezve. Vagy szinte biztos, de ezt illene a klubjának, vagy a Magyar Szövetségnek ezt valahogy felkarolni. Ezt
az Én azt gondolom, hogy egy éven belül valaminek történnie kell, és szerintem történni is fog, mert ez így helyes.
Mindenképpen hatalmas egyénisége volt tényleg a magyar labdarúgásnak, de akkor menjünk tovább itt a futball mentén, mert ugye 20 év után BL döntős az Arzenál. Nem tudom, hogy láttátok ezt a tegnapi mérkőzést, ugye 1-0-val végződött, azt tudtuk, hogy azért ez a két csapat nem fog olyan gólgazdag mérkőzést játszani. Mennyire tetszett nektek ez a párharc?
Hát amennyire egy két védekező stílusú csapat párharca lehet, ez nagyjából olyan volt. Azért azt nem lehetett elvárni egyik csapattól sem, hogy majd egy ciporkázik, mert itt mindenki egy lépésre volt Budapesttől, és szerintem nagyjából az jött be, amire a legtöbb ember számított, hogy aki az első gólt szerzi ezen a meccsen, az bejutott a BL döntőbe, ez az Arzenál lett. Szerintem a jobb csapat került a BL döntőbe, ez nem kérdés, és egyébként pedig az egyetlen veretlen csapat a Bajnokok Ligája 2025-26-os kiírásában az angol, a világ legerősebb bajnokságának az élvonalasa, tehát szerintem nincs kérdés, ott van a helyük Budapesten, azokat verték meg, akik szembejöttek, mindenkit, ez a párharc meg olyan volt, amilyen. Én az utolsó 5 percet figyeltem, hogy a két edző a saját zónáját futkorászva az Arteta elengedett bedobát, tehát ott nagyon lehetett érezni, hogy iszonyatosan nagy a tét, és az Atletico-nak szerintem sokáig megint az utolsó esélye, vagy sokáig nem lesz olyan esélye, hogy BL döntőt játszon. Úgyhogy szerintem az erősebb és jobb csapat jutott be.
Igen, ez érdekes, amit mondasz, hogy ugye veretlen csapat. Én most utána néztem direkt, hogy a szezon elején olyan 10-16%-os esélyt adtak arra, hogy ők döntőbe jutnak, és a harmadik vagy ötödik favorit csapat környékén volt. Azért érdekes, hogy eljutottak idáig, mert ez nagyon sok mindenkit búcsúztattak, vagy kiejtettek, ti számítottatok rá, vagy szerintetek mennyire volt ez kalkulátó, mondjuk az Arzenál tényleg a fináléig eljut?
Szerintem az Arzenál most egy picit talán meglepetésszerűen talált magára itt elmúlt napokban, nem is olyan régen, szerintem egy-két hete pont arról beszéltünk, és még angol szakírók is, és nemzetközi sportújságíró szaktekintélyek is azt mondták, hogy hullámvölgybe került az Arzenál, ezt láthattuk a Premier League-ben is, és bevallom őszintén, még itt az elmúlt egy-két adással ezelőtt, ugye itt a jóslatokba bocsátkoztunk, hogy fog kinézni a budapesti BL döntő, és hát abból az egyik csapat már nem az, akire egyébként a szakértők voksoltak, mert ők az Atletikot várták. Hát, hogy a másik az lesz-e, oda egyébként a Bayern München jósolták, ugye most nyilvánvalóan hogy mondjam, a mai mérkőzés előtt szerintem ez akár lehet bátor is, de bármi is lehet, hiszen tudjuk jól, hogy a Paris Saint-Germain nyilván egy gólos erőnnyel megy azért a katlanba, tehát nem lesz könnyű dolga ilyen tekintetben. Úgyhogy valahogy az Arzenál szerintem olyat préselt ki most magából, ami lehet, hogy nem volt itt a képben, ahogy így egy picit a lendületét veszíteni láttuk, de lehet, hogy mégsem, szóval tényleg le a karappal Arteta előtt, és nagyon sokat emlegettük ugye a Diego Simeone faktort, hogy ez mi mindenre lehet elég, hogy mire lehet képes a csapat pont ezért, és ugye sok-sok dicséretet is elmondtunk azzal kapcsolatban, hogy azért az Atleti megtanult az elmúlt években ugye a másik csapatok játékát elrontó labdarúgásból egyébként azért sokszor minőségi és hát nem is azt mondom, hogy szerintem gyönyörködtető, de eredményes futballt játszani. Ez most úgy tűnt, hogy legalábbis tegnap kevés volt.
Ez úgy tűnt, tényleg magára talált az Arsenal, mert a Premier League-et is vezetik 75 ponttal,
ráadásul. Pontosan.
Úgyhogy ez érdekes, hogy azért valahogy csak magukra találtak is szezon végén.
Én nagyon szeretem az olyan párharcokat, ahol hogy érződik, hogy nagyon-nagyon felkészülnek egymásból, és akkor erre milyen válasz, viszont válasz, fedáksári, nem tudom mik vannak, hogy ezeket hogy tudják a pályára kitenni. És ebből a szempontból, amikor a legjobb 8 kialakult, én nekem az Arsenal volt az egyik ilyen titkos esélyesem, mert az angol bajnokságnak az első 6 csapata, vagy 5, az eleve otthon egy iszonyú darálóban van, és nem véletlen, hogy például a valamelyik elkap egy jófonalat, az lehet, hogy a másik ágon meg nem tud. Tehát egyszerűen több lovat kellene megülniük, és ebből a szempontból nekem az Arsenal nagyon tetszett, hogy közben sokkal jobb egyébként üldözöttnek lenni otthon, mert hogy most a City meghajt, szurkolok nyilván a Liverpoolnak is, de az már így sok szoboszlaiéknak, hogy még egy BL helyre odaérnek otthon meg a BL, és ez be is bizonyosodott. És akkor a mai meccsről meg még, hogy nem előre szaladva, de nyilván ott meg egy kicsit felszabadultabb játékok vannak, visszautalok az előbb, hogy mennyire van egy stratégiai csata egy Atlético Arsenal meccsen, szemben mondjuk egy PSG Bayern München meccsen, amikor ott ereszdel a hajam, aztán hadd szóljon, és akkor néha észreveszik, hogy azért valamit kéne csinálni, egy 5-4-es meccsen azért nem tudom dicsérni a védelmeket, de itt ezen a párharcon meg lehetett, és ez az egy gól meg mikor született, pont a szünet előtt. Tehát amikor...
Az ütés benned marad.
Igen. Tehát amikor már látod, hogy minden vége a menetnek, félidőnek, na akkor még megnyomom azt az 5 percet, és akkor az legalább így leülepszik az eredmény legalább negyed órára. Tök jó párharc volt szerintem.
Igen, azt ugye még nem tudjuk, hogy ki lesz az ellenfelük a döntőben, mert ugye ma még lesz egy PSG Bayern München találkozó, de ezek szerint ez a védekezésre építkező, vagy ez a stabilitásra építkező futball működik, mert eljutottak a döntőbe a Bajnokok Ligájában. Mennyire lehet ez bénító mondjuk akár egy PSG-nek, vagy egy Bayern Münchennek ez a játék?
Hát itt most az a kérdés, hogy nekik bénító, vagy esetleg majd nem tud mit kezdeni az éppen aktuális ellenfelével az Arsenal Budapesten, tehát azért nem feltétlenül a védekezés fog dominálni, hogyha megnézzük, hogy milyen csapat jöhet szembe. Megjegyzem, az Arsenal idén, illetve ebben az idénben egyszer már csúnyán elkapta az Atletico-t is, egyébként 4-0-ra az alapszakaszban megverte a Bayern-t, de még egy gondolat az Arsenalnál, hogyha egy játékost választhatnék onnan, én a kapust venném, Raya kapust, mert szerintem szépen lassan a világ egyik legjobb kapusa lett. És olyan bravúriai vannak, hogy tényleg tudja hozni azt a pluszt, ami egyébként egy ilyen védekező csapatnál hiába vagy nagyon stabil hátul, ha mondjuk a kapusod azt az egy nagyon fontos labdát mondjuk a 75. percben nem tudja megfogni. És ilyen szempontból az Arsenalnak szerintem nagyon jó kapusa van Raya személyében. És van egy ilyen csendes játékosuk a Rice személyében a középpályán, akinek ez a név talán még nem ismerős, akkor nézze meg, hogy a Reálnak tavaly milyen 2 gólt rúgott szabadrugásból, az angol válogatottnak is meghatározó játékosa, Saka magára talált, tehát úgy, hogy mondtátok, itt az idény végére Arteta valahogy megtalálta a kirakót, és ugyanazt a csapatot küldte pályára, amelyet a múlt héten. És most, hogy a City ráadásul döntetlent játszott a hétvégén az Evertonnal, tehát magyarán az Arsenal úgy került lépéselőnybe, hogy nem is játszott, bár a saját dolgát megtette egy nappal korábban a Fulham ellen. Szerintem ez is jótékony hatással volt a csapatra tegnap este, hogy egy picit hátradőlni nem lehet, megkönnyebbülni nem lehet, de hogy tudod, hogy a legnagyobb riválisod a bajnokságban botlott, tehát hogy most már a saját kezedben van a sorsod, ez szerintem lehet, hogy ezt a pici plusz tette hozzá, nem tudom, csak nyilván az ember találgat, de az Arsenal, mondom még egyszer, szerintem nem érdemtelenül jutott el Budapestre, aztán, hogy ott majd mennyire lesz stabil a védekezés, vagy a PSG elképesztő támadó
sora, vagy a Bayern München szintén elképesztő támadógépezet ellen. Mondjuk egy Kane Arsenal párharcot megnézni Budapesten.
Igen, ezzel előrevetítve, hogy szerinted melyik lehet?
A sportvilágnak a legjobb része ez a május.
Abszolút, igen.
Ez
igen,
a legjobb.
Izgalmas,
ha nagy álmaid vannak, akkor így húsvét utára hegyezed magad, de ez bármire igaz.
Csak addig maradj versenyben.
Igen, addig valahogy éld meg, hogy legyen esélyed de majd májusban.
Ne haragudj, ugye a nyári labdarúgó világbajnokságra, akkor arra mit mondom.
De fél az 4 évente, de egyébként az előző foci VB meg november.
De azért az olimpiai
esetben. Kosárlabda, akár hoki, foci.
Tehát a 8-10 hónapos küzdelmek általában májusban dőlnek el, de nyilván a nyár az megint egy másik
virágzik
izgalmas dolog.
Nagyon jó, és olyan csaták vannak, és tényleg a minőség jön elő. Tehát baromi jó ez az egész már.
Visszatérve arra egyébként, amit Emil mondott, hogy kicsit nehéz, és én is olvastam Arteta többféle nyilatkozatát is több portálon. Tényleg azt látom, hogy ez most egy olyan felszabadító faktor az Arsenalnál. Nem tudom eldönteni, hogy a bajnokságban megszerzett előny volt-e jó hatással rájuk, vagy pedig az, hogy most bejutottak a BL döntőbe, lehet egy szintén felszabadító erő abban a tekintetben, hogy az egyik menetelésben már mindenképpen ott lesznek a döntőben, és gyakorlatilag nyilván ott már megint a saját kezükben lesz a sorsuk, akár egy budapesti BL döntőn, de egy biztos, hogy egymásra pozitívan ható erők találkoztak szerintem most itt az Arsenal esetében.
És hát az esély megvan, hogy mindkét trófeát begyűjtsék, mert a Premier League-ben még... is a West Ham, Burnley és Crystal Palace van nekik még hátra, hát tehát hogy és
jó, ugye elég nagy előnyt szereztek.
Pont a Bournemouth-tól kaptak ki szintén ez most igaz, márciusban, tehát, de egyébként a Premier League csapatai alapján ez a három együttes ez abszolút a verető kategória, de pont a Premier League az, ahol senkit nem lehet lebecsülni, mert bármikor
beleszállhatsz. Nézd, a Liverpool-t kaptak ki, hogy kiesők.
Hát vagy Everton City 3-3, és majdnem megégett a City az Everton otthonában, úgyhogy de az, hogy bent vannak a döntőbe, ráadásul ez majd a legvégén jön, ugye május 30-án, és most már heti egy meccsre kell készülni. Itt most már tényleg az Arsenalnak áll a zászló.
Emil említette David Rayát, a kapus viszont Gyökeres Viktor szerepét emelte ki a mérkőzésen, nem tudom, hogy láttatok. Ilyenkor azért mindig sajnálatos, hogy ő nem magyar válogatottban szerepel.
Én azért nem sajnálom, mert aki nem akar magyar lenni, azt nem sajnálom, ez az ő dolga. Tiszteletben kell tartani. Egyébként érdekes, hogy mit mond, mert kiemelő, hogy mennyi párharcot nyert meg. Érdekes lett volna, hogyha ez a mérkőzés másképp alakul, akkor is a Gyökeres dicséri-e. Nagyon sok kritika éri a Gyökeres Viktor vagy Viktor Gyökeres játékát, mert nem feltétlen azt a gólszámot hozza, amit mondjuk az Arsenal szurkolók vártak tőle a kifizetett eurómilliók vagy fontmilliók tükrében, de egy kicsit más is a játéka, tehát én erőcsatár, aki tényleg felveszi a párharcokat, megnyeri, de azok a gólok, azok nagyon, nagyon hiányoznak. Tegnap például nem, de hát hogyha Raya azt mondja, hogy neki Gyökeres volt az meccs egyik legjobbja, akkor fogadjuk el.
Egyébként a mérkőzés során volt két szituáció is, ami 11-es gyanús volt, azt nem tudom, hogy láttátok. Volt a Nemzeti Sporton is erről szavazás. Nem tudom, ti hogy láttátok ezt a két szituációt.
Szerintem jó döntések születtek a pályán, tehát ez a 11-es kérdés, ez
annyit szó megnézhetik már.
Igen, meg lehet, hogy egyik kamerálásból azt látod, hozzáér másikból nem. Nincs könnyű dolga a játékvezetőknek, hozzáteszem, de nyilván 20 évvel ezelőtt még nehezebb dolguk volt, de akkor mégsem beszéltünk ennyit a bírókról. Ilyen szituáció volt egyébként az első mérkőzésen, Madridban is, ahol számon kértek 11-eseket, meg nem kértek számon 11-eseket, meg egyet itt, egyet ott, úgyhogy túl sok minden szólt a VAR-ról ebben a párharcban, és egy akcióból született, ugye? Uh-huh. 180 plusz hosszabbításos, majdnem 195 perc alatt.
Na de hát ugye 20 év után döntősök, ugye 2005-2006-os évben ott az még ugye az Arsène Wenger időszak volt, ére volt, ugye Thierry Henry is játszott, aki most ugye televíziós kommentátorként is dolgozik, és ott volt ezen a tegnapi mérkőzésen is, akkor ugye a Barcelona verte őket 2-1-re, egy 20 év táblatából nyilván teljesen más játékosok, teljesen más csapat. Most mennyire lehet esélyetlenek ennek az Arsenalnak, vagy mennyiben más most ez a csapat, mint az akkori?
Hát szerintem az akkori csapatban sokkal több klasszis volt, tehát az Arsenal szerintem
minden idők egyik.
És nem tudta megnyerni így sem, igen.
Azért
jó, mondjuk egy Barcelona ellen, aki szintén klassz is.
Ahogy említettem, hogy a Ráját szívesen elvinném ebből a csapatból, az én saját csapatomba, de azon kívül hát nem nagyon tudnék más olyan játékost mondani, aki mondjuk a világ bármely csapatában kezdő lenne. Szemben a 2006-os Arsenallal, ahol viszont hemezsegtek a világklasszisok, de hát nem feltétlenül csak a klasszisok döntenek el párharcokat, egy nagyon jó csapat úgy ürt össze az Arteta, egy nagyon masszív csapatot, néha egy picit unalmas csapatot, mert ugye ez a kritika is éri a londoniakat.
De miért érdekes ez, amit most mondasz ezzel, nem? Hogy végül is nyilván nem így, és nem ezzel az előjellel, de amikor a Paris Saint-Germain szárba szökkenésről beszéltünk, ott is arról volt szó, hogy nem annyira a kiugró egyéniségek. Jó, persze, közben azért láttuk, hogy Luis Enrique mellett lettek olyanok, akikre azt mondjuk, hogy hű, és gyakorlatilag a világ legjobbjai közé is tartozhatnak, vagy oda is tartoznak, de hogy mintha egy picit abba az irányba menne el a labdarúgás csapat trendje, vagy a klub csapatoknak a trendje, hogy inkább ez a picit szürkép, de csapatként viszont nagyon masszív, nagyon erős társaság képes arra, hogy egyrészt végigcsináljon egy ilyen brutális hosszú szezont, és hogy még maradjanak erőtartalékai. Tehát az az irány, amiről adott esetben akár a Real Madrid vagy a Barcelona aranykorában beszéltünk, hogy ilyen nagy kiugró egyéniségek, nagy triók alkotják, nagy támadó triók alkotják esetleg ezeket a csapatokat. Most valahogy nem ez a nem biztos, hogy ebben kell trendet keresni, de most valahogy ez áll össze. De tény is való.
Tehát, hogy úgy értem, hogy ilyen világsztár, akinek mondjuk alűrjei vannak, és bomlasztja a rendszert. Itt az Arsenalnál nincs ilyen tétel, semmi, más csapatoknál előfordult, de a Paris Saint-Germain, amikor nem nyert semmit, akkor viszont hemzsegtek ott a világsztárok, de nem passzoltak össze. Azon a szinten nyilván egy francia bajnokság az más, de amikor B-et kell nyerni, akkor nem. Abba viszont bármelyik jut tovább ma, nagyon jó döntőt vív majd az Arsenal szemben, mert valamelyiknek az akarata érvényesülni fog. Tehát vagy az Arsenal ugyanúgy, mint az Atletico-t így bedarálja, de kellemes értelemben, vagy pedig lesz egy nagyon sima gól az egyik felé gólgazdag meccs, tehát egy 3-4-0-as BL győzelem is lehet. Szerintem piszok.
Azt én teljesen kizárom.
Jó. Hát 3-3-0 lehet, de akkor ezt majd adáson kívül.
Jó.
De azt gondolod, hogy egyszerűen az egy bajnokok egy döntő az ezt nem engedi meg, tehát annyira nagy az egy meccses nyerni akarási nyomás, vagy egyszerűen azért, mert az Arsenal nem fogja hagyni, hogy akármelyik, hát mondjuk most láttuk, hogy mind a két csapat támadó focira képes nagyon.
Nehezen játszik át.
Igen, de akkor most nézzük csak azt a tényt, hogy most arról beszélgetünk, hogy ha majd a budapesti BL döntőben pályára lép az Arsenal, valószínűleg az aktuális angol bajnok, amely egyetlen meccsét sem vesztett el a Bajnokok Ligája 25-26-os kiírásában, hogy 4-0-ra fog kikapni.
Vagy nyerni.
Igen, na én erre mondom azt, hogy ezt nem tudom elképzelni.
Nyerni, azt én sem tudom elképzelni, mert az nem az Arsenal stílusa, szerintem a 4-0-es győzelem.
Lehet majd egy 3-1, de nem tudom elképzelni, hogy az egy...
Tehát lehet egy számomra egy olyan BL döntő, bármilyen leosztásban, az egyik felét már ismerjük, hogy 3 gól lesz külön. De ezt majd megbeszéljük.
Hogy 3 gólos különbség lesz?
Nem egy 2-1-re gondolsz, mert az is 3 gól.
3 gólos különbség, tehát 3-0-4-1 vagy nagyon. De ezt majd az Emil-lel lezongolja.
Lemecsék. Egyébként most megnéztem a 2006-os BL döntőben az Arsenal kezdőjét. Hát Henri Fabregas, Pires, Gilberto, ugye a brazil világbajnok, két angol válogatott védő, Campbell és Cole. Fabregas-t már mondtam, azt hiszem mondtam. Igen. Szóval, hogy azért ők, jó, és a túloldal mondjuk Giulietto, Ronaldinho, Iniesta, Edmilson, Puyol, nem is folytatom. Szóval, hogy azért ezek névként az Arsenalnál sokkal komolyabb nevek voltak, de azt hiszem pont Henri, a Nemzeti Sporton olvastam, hogy mi voltunk a verhetetlenek, ti lesztek a felejthetetlenek, tehát hogyha az Arsenal megnyeri ezt a Bajnokok Ligáját, akkor először nyernek Bajnokok Ligáját, és akkor ezekről a srácokról fognak úgy beszélni, a most 5-8-10-12 éves... Igen,
az
így van, úgyhogy óriási a tét.
És azokról a srácokról, akiknek egyébként nagyon kevésnek tudjuk úgy a nevét, nem? Hogy így rögtön beugranak.
Tehát egy 19 éves fiút a kezdőbe tett Arteta.
Nyilván most jutottak másodszor a BL döntőben, és mit lehet, így nem nyertek még egyszer sem, majd meglátjuk, mire lesznek képesek. Hamarosan beszélünk még a lehetséges ellenfeleikről, most azonban elmegyünk a hírekre.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a talánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elhunyt Fazekas László olimpiai bajnok labdarúgó. Ukrajna visszakapta a Magyarországon lefoglalt pénzszállítmányt. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az Újpestben futballozott. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, 3-szor hódította el a gólkirályi címet. Játszott Belgiumban is. A válogatottban 92-szer lépett pályára, játszotta az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint a 78-as és a 82-es VB-n. 1968-ban Mexikóvárosban 5 karikás aranyérmet nyert. Fazekas László 78 évet élt. Anderson Esiti és Abubakar Keita is távozik a labdarúgó NB1-ből kieső DVTK-tól. A nigériai, illetve az elefántcsontparti légiós szerződését is közös megegyezéssel szüntették meg a klub közleménye szerint. Már a jövő heti zárófordulóban sem lépnek pályára. A magyar női vízilabda válogatott 9-7-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. Váji Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A VK döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik. A magyarok a férfi és a női tornán is érdekeltek.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsátbanknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Itthon a történelemírásbelivel folytatódott ma az érettségi. A témák között a honfoglalás, a Rákosi diktatúra és a görög-római építészet is szerepelt. Középszinten csaknem 71,500, emelt szinten több mint 8000 adtak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adathatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet a Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást. A mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgykezelés. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum gyűjteménye több mint 12 ezer tárgyi emléket és 300 ezer fotót, dokumentumot, filmet és plakátot tartalmaz. Köztük olimpiai relikviákat, valamint sportlegendák személyes tárgyait.
Közlekedés.
Torlódik a forgalom az M7-esen Letenye felé Kápolnás nyíktérségében munkavégzés miatt. A 43-as és a 46-os kilométer között mozgó tereléssel belső sávzárás mellett dolgoznak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc van, a hírek után folytatódik a Nemzeti Sportkör. Itt van velem továbbra is Csiszta Zsuzsa, Bitman Emil és Piller István. Itt a hírek előtt kiveséztük az Arzenál, de akkor beszéljünk a mai másik elődöntőről. Ugye a Bayern München fogadja a PSG-t. Az előző mérkőzés 5-4-re végződött a párizsi csapatnak. Mire lehet elég ez az egy gólos előny a párizsiak számára? Nem tudom, hogy látjátok, melyik csapatnak lehet nagyobb esély a döntőbe jutásra.
Hát ez szerintem semmire nem elég. Tehát jelen pillanatban az egy gólos előny, pláne ugye, hogy már nincs jelentősége semmilyen szinten az idegenben lőtt, bár ez éppen nem ott történt nyilván az hazai pályán, de hogy szerintem semmi. Tehát ahogy ezt a mérkőzést láttuk, ennek a dinamikája alapján szerintem teljesen kiszámíthatatlan, én azt gondolom, a változás. Nyilván a Bayern München a hazai pályáján azért szerintem ez talán valami előnyt jelenthet nekik, úgyhogy valamiért azt érzem, hogy a Bayern Münchennek ez az egy holos hátrány, ez tényleg csak egy maximum egy csuklásnyi problémát okozhat. Szerintem egy hangyabokányival nagyobb esélyt látok én is arra, hogy esetleg a német csapat jut.
Párizsi
tovább.
Csapatnak is jó emléke van az Allianz Arenáról, mert itt nyerték meg a Bajnokok Ligáját, tehát hogy...
Szerethetik persze, de szerintem ha nem fogják annyira... Azt gondolom, hogy ez nem az az este, amikor olyan nagyon szeretni fogják, legalábbis a közönség hangulata miatt, de nem fogja, tehát olyan elképesztő profi csapatról beszélünk nyilván ugye a PSG vonatkozásában, hogy pontosan tudják, hogy hova mennek, hogy mi vár rájuk, szerintem egyáltalán nem fogja őket megrezzenteni. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy ugye amit a múlt héten ilyen legtöbben én őszinte futballként definiáltunk, hogy ez vajon milyen arcát mutatja ma, mert az első mérkőzésen szerintem ez abszolút belefért, és nem is tudom, hogy talán mi ültünk együtt, amikor arról volt szó, hogy erre a találkozóra azt érzékelte az ember, és szerintem ezt nagyon megfogalmaztat, hogy olyat tudott mind a két szakvezető előhúzni, hogy oké, ismertetek eddig így minket, meg úgy minket, de most valami olyasmit fogunk mutatni, amit egyébként nem gondol a másik, hogy tudunk, és kiderül, hogy tudunk. Na de most ennek a mai mérkőzésnek ugye már döntő jelentősége van, tehát akit nyilván ma úgy nyer, hogy többel, mint egy szál alatt az értelemszerűen tovább juthat, tehát szerintem ma már nem lehet ennyire vabankra menni. Tehát én azt gondolom, hogy én ennél egyébként egy óvatosabb játékot várok bizonyos szempontból.
Eldőlhet ez a mérkőzés a rendes játék részben? Vagy 11-esekig eljutunk?
Most ez közhelyre, ezt én tényleg bármit el tudok képzelni, és hogyha mondjuk a Bayern 2 góllal nyert volna Párizsba, akkor is azt mondanám, hogy ez a meccs jó, akkor persze nem lenne annyira nyitott, de hogy akkor is adnék még esélyt a PSG-nek. Szerintem, ami ma döntő faktor lehet, szerintem az a két edző közötti különbség Enrique javára. Tehát szerintem Luis Enrique a tapasztalatából kiindulva nem fog felvállalni egy ennyire nyílt sisakos meccset, mert az Münchenben öngyilkosság. Szerintem itt az okosabb csapat győzhet, persze sok minden közre játszhat, mert lehet egy 11-es a 10. percben egy kiállítás, tehát sok olyan faktor van, amit most még nem ismerünk, de szerintem Luis Enrique tapasztalata az most döntőt fog érni a PSG-nek. Hakimi nem játszik a PSG-ben, ugye megsérült, emiatt sem gondolom, hogy annyira támadóbb lenne a PSG, mert azért ő egy ilyen fölalázakatoló gyorsvonat a saját oldalán, azért az ő hiányát meg tudják érezni, de szerintem a PSG egy nagyon pici jó csapat, illetve a Bayern annyi gólt kapott az elmúlt néhány mérkőzésen a Bundesligában is, hogy azt most nem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek zártak hátul, mert pedig nekik kell majd menni. Én se számítok annyira nyílt sisakos mérkőzésre, mint volt az első. Én most, hogy tippálnom kellene, akkor a voksomat a PSG mellett tenném le, meg ott van a több jó formában lévő játékos. Már azt mondtam, hogy ként nagyon megnézném a Puskásban az Arsenal ellen, de nagyjából csak ő az, aki nekem abból a csapatból úgy igazán, igazán szimpatikus, nagyon szeretem az ő játékát. A PSG-ben többet érzek, és szerintem jobb csapat, mint a Bayern. Meglátjuk, hogy Bayern kijön.
Igen, egyébként sokan azt mondják, hogy a PSG-nek mélyebb a kerete. Tehát, hogy igen sokat számíthat.
Tehát ott a végét kicsit elbélázta. Tulajdonképpen a Bayern...
Milyen finoman megfogalmaztad.
Diplomatikus.
És a Bayern annak köszönhető, hogy most nincs nagyon nagy slamasztikában, hogy ott a végén az 5-4-re fel tudott jönni. 6 évet dolgoztam Münchenben, de azóta a meccs óta már nagyon sok müncheni haverom hívott, hogy van-e nálunk szállás. Tehát a Bayern szurkolók úgy készülnek, hogy ők jönnek majd ide az Arsenallal szemben, és bajor hódítók jönnek majd itt. Benne van a pakliban, de úgy gondolom, hogy...
Még ezt ráérnek holnapot szervezni, nem?
Sőt,
hogy egy kicsit
az igazán okosak megvárják a holnapot.
A franciák kicsit jobban kezelik azt a meccset, akkor már most egy nagyon kényelmes helyzetben lettek volna, és ezért én is úgy gondolom, egy kicsit a francia csapat van. Egy nagyon picit, mert sokkal többet tud tanulni abból a meccsből, amit az első találkozó hozott számukra, mert azért egy ötöst hinteni a Bayernnek azért nem minden nap itt cselekedett. És akkor még, akkor rohanjunk még nekik, és akkor még kaptak 2-t, ez viszont meg a Bayern erejét is megmutatta. Szerintem egy picivel én is azt mondtam a bajor haveroknak, volt kollégáknak, hogy azért...
Csütörtök reggelig várjatok.
Igen, kb. Ennyit mondtam ilyenek.
De igen, ez azért mekkora lélektani előnyt jelenthet a Bayern München játékosai számára, hogy 5-2-ről talpra álltak, tehát hogy azért felhozták úgy a mérkőzést, hogy van esélyük továbbra is.
És utána mondta Erika, hogy ez egy így is tök jó meccs volt. Tehát, hogy ő nem zavarja az, hogy 5-4 lett, és nem 5-2. Lehet, hogy ez csak kifele a kommunikáció, és bent az öltözőben azért bakker volt.
Mondjuk lehet, hogy 5-4 lett volna azért a Bayern javára, akkor mert zavarta
hogy
volna.
Ki ez az 5-4, mert most Így még azt mondom egyébként, hogy a Paris Saint-Germain az ha teljesen oda tud figyelni erre a meccsre, akkor ez az egy gólos előnye, ez elegendőnek.
A Bayern legutóbbi 3 meccs az úgy alakult, hogy a Mainz vezetett a szünetben a Bundesligában 3-0-ra, nyert a Bayern 4-3-ra.
Igen.
Aztán elmentek a PSG-hez, ahol 5-2-ről följöttek 5-4-re, majd a hétvégén a Heidenheim vezetett 2-0-ra és 3-2-re Münchenben, és lett döntetlen. Mindezt tette a Bayern német bajnokként, tehát igazából komoly tétje a Bundesliga meccseknek a presztízsen kívül már nem volt. Ilyen nagy feltámadást én a mai meccsben nem látok bele, tehát ha itt mondjuk a PSG, ha mondjuk megszerzi az első gólt, az még semmit nem jelent, de mondjuk egy 0-2-ről, 1-3-ról, az már olyan, nagyon meleg lenne.
Egymás után négyszer ilyen
igen,
fordulat igen. vagy feltámadás. Kísértik a sorsot, nem engedhetik ma. Most szerintem a Bayernnek kulcsfontosságú lesz, hogy a vezetés megszerezze.
És volt kell lőnie,
az tény, az vitathatatlan, de hogy ő teszi-e, vagy az ellenfél, nagyon nem mindegy.
Ez a Kvaratskhelia elé, a Doué, Dembélé hármas elől, ez egészen elképesztő.
És a Paris Saint-Germain még egyszer nem fog kiengedni akár egy minimális előnyt csak kezéből, szerintem.
Erre utaltam, hogy Enriquet, Enrique szerintem a tapasztalt, most ez nem kérdés, hogy a tapasztaltabb, és szerintem ez egy döntő faktor lehet. Persze a Campani is egy nagyon ígéretes, mondjuk azt, hogy nem edzőtehetségben, annál sokkal több, de azért láttunk már olyat, hogy a rutinosabb szakember megette reggelire a kevésbé rutinost. Itt két elképesztően jó csapat játszik, és ha mondjuk ez az 5-4-es meccs lett volna a Puskásba, május 30-án, akkor örökre a történelembe íródik az a BL döntő, de ez egy elődöntő volt. Én ma nem várok 9 gólt, PSG továbbjutást viszont igen.
Na hát meglátjuk, hogy kiveheti majd a repülőjegyet Budapestre. Maradunk a Bajnokok Ligájánál, viszont sportágat váltunk, áttérünk a kézilabdára, ugyanis este 18 óra 45 perc jön a férfi kézilabda BL negyed döntős körének legjobban várt visszavágója, ugye a Veszprém játszik a Vükszte Berlin ellen. Itt is ugye egy gólos előnnyel mennek erre a mérkőzésre a veszprémiek. Na itt mire lehet elég ez az egy gólos előny?
Csak a Veszprém nyert otthon a négy negyed döntőből. Két vendéggyőzelem van, az egyik a Szeged Pechére, Magdeburg. Volt egy döntetlen, és csak a Barszes nyert, és csak a Veszprém tudott otthon nyerni, de a legkisebb különbséggel. Nem adnék a Veszprémre sokat, az az igazság. Ez a Füksszeber, ez nagyon durva csapat.
Nehéz lesz. Igen, nehéz lesz, azt gondolom én is Berlinben. De meg olyan régóta vágynánk azt, hogy odáig menjen a Veszprém, ahova
10 éve reméljük. Volt szansz, egy óriási, igen, és igen. Azóta pislákolás, vagy elsétottak a Final Four-ig. Na.
Az a helyzet, hogy ha ez egy rohanós meccs lesz, már pedig Berlinben nem nagyon tudok elképzelni más forgatókönyvet, akkor az egy gól, az gyakorlatilag az semmi, de ezt a kettőre és a háromra is azt mondanám, mert ez a Berlin otthon nagyon erős, a világ legjobb játékosa náluk játszik, ez csak egy dolog. Tehát ha ez egy rohanós Bundesliga meccs lesz, akkor a Füksze szerintem 4-5-6-7 góllal is képes megverni a Veszprémet. A Csavi Pascual ki tud találni valamit arra, hogy lassítsák a játékot, kicsit elhúzzák a támadó játékot, és egyébként legyen kapus teljesítmény, akár az Appelgrentől, akár a Corralestől, és legalább egy átlő fogjon ki jó napot a Veszprémnél. Tehát ha van kapus teljesítmény, és legalább egy átlövő, aki megszórja magát, akkor van szansz egy lassú meccsen, minden más forgatókönyv esetén szerintem a Füksze megy Kölnbe.
Ők egyébként arra készülnek, hogy 60 percig hajrázni kell, tehát hogy ez nagyon kemény mérkőzés, ezt az
melegészben készül arra? Hát igen.
Szerintem ők is 5 gólos hátrányból álltak fel otthon is.
Igen. Gólt kap a Füksze, azonnap közép. Tehát van, hogy kapott gólra 3-4 másodpercen belül gól.
Igen, ez
ez a tempó. A Veszprém 1-2-t vagy 3-at is cserél a védekezés támadásba. Ez nem fér bele.
Ez nem fér bele,
pont amit mondtok, igen. A középkezdés. Kapust kidobja, üres kapu gól.
Tehát te vértizadsz egy gólért.
Vértizadsz egy gólért, és mire fölállsz, már egyébként kaptál.
Tehát beleteszel egy gólba X energiát, és sokkal gyorsabban kapsz belőle egy
másikat.
Na másik.
Hát és éppen az elmondottak miatt ez az egy gólos erőny, ez valóban szinte semmi, ez nagyon könnyen elolvad. Bízunk benne, hát hogyha, amit mondasz, ugye, hogy egy 60 percen át tartó tényleg száguldásba, hát ha, de nagyon nehéz lesz valóban.
Viszont ha sikerül, akkor még az elmúlt 5-6-7 év legnagyobb férfi kézis klub bravúrja, szerintem. Ha ebből a helyzetből a Veszprémbe megy a Kölni 4-es döntőbe.
De egyébként a Veszprémbe is egy kicsit rezgett a léc, és jól jött vissza a magyar.
Hát ott sem úgy indult ez. Az a meccs úgy indult, mint a Szeged Magdeburg kis túlzással, viszont a Veszprém tudott újulni, meg tudott újulni, és bedarálta a végén a Füksét. Nagyon kellett az 59-10-nél dobták, azt hiszem a győztes gólt, és még kivédekeztek egyet. negyed-kilenckor okosabbak leszünk.
És arról mit gondoltuk, mert azért a csapat környékén voltak negatív hangok, de azért erre rácáfoltak, mert a PSG ellen például tovább jutottak, ugye a Magyar Kupát is behúzták.
Ugye, nem voltam az Olbor meccsen, hát ott a szurkolók majdnem totál tiltakozásba folyult az egész szezonhoz való hozzáállás. Ez nem volt olyan régen, most egy-két hónapja volt, még két hónapja. Az Olbor piszok jó csapat, de így nagyon megkajálta a Veszprémet a Veszprém arénába. És akkor a szurkolók volt, hogy elnémultak, meg különböző feliratokkal adtak hangot, de igazából onnan nagyon szépen feljött a Veszprém, hogy most fél időben egy góllal vezet.
És ugye megnézzük, egyébként még Olborg Sporting lesz, Barcelona Nantes, ott ugye 32-30 volt az előző mérkőzés, Olborg Sporting 31-31, tehát nagyon kemény ellenfelek. Várnak rájuk, hogyha mondjuk tényleg bejutnak a négyes döntőbe.
Oda el kell jutni, aztán ott már meglátod, mi lesz.
Igen.
Az elmúlt 10 évben legalább 4 alkalommal az a csapat nyerte meg, amely csapatra a legkisebb esélyt adtak. Oda, és ott lesz 48 órád, vagy sőt 27 órád, ott te legyél a legjobb. De oda eljutni sokkal nehezebb, mint megnyerni. És egyébként itt a felsorolt csapatok közül, hát most ez Olborg, Magdeburg, Barcelona, ez a három szerintem borítékolható, és reményeink szerint a Veszprém lesz a negyedik. A Sportingot azért sajnálom, akik szeretik a kézilabdát élmény nézni, hogy játszik a Sporting, és ugyanezt csinálja a portugál kézilabda válogatott. Egy üde színfoltja az elmúlt 5-8 év férfi kézilabdájának a
portugál vonal,
igen. Úgyhogy, de hát nem juthat el minden jó csapata a legjobb négy közé. Szurkolunk nagyon a Veszprémnek, hogy ebből az egy gólból, illetve ezt őrizze meg, tehát nem kell más, ezt az egyet
valahogy őrizze meg. Ezzel elégedettek leszünk. Igen, mondtad, hogy a Magdeburg borítékolható, ugye Szegedet fogadják majd. Tehát mondjuk az előző mérkőzés 35-28 lett.
Nem, nincs kérdés, tehát itt most játszhat, nem, nincs kérdés.
Ennyire nincs ott tényleg a Szeged a európai mezőnyében? Vagy a Veszprém egyáltalán hol van, hol található?
Az, hogy nincs mezőny, azt szerintem Ez így ebben a formában nem igaz, mert ott vagy Európa 8 legjobb csapata között. A jelenlegi Veszprém, illetve a jelenlegi Szegednek nincsenek olyan kaliberű játékosai, akik egy bizonyos szint felett döntő faktorok tudnak lenni. Miklár Roland 40 fölött olyan tavasz produkál, szerintem ő az egyik pozitív példa, de igazából a többi poszton nincs olyan kaliberű játékos, akire mondjuk azt mondja az Olborg sportigazgatója, vagy a Barcelona, vagy a Magdeburg sportigazgatója, hogy na őt vinném.
Tehát most jelen... Andrád, és most szerződés hosszabbítottak.
Hát plusz egy év, tehát szerintem a jelenlegi Szeged egy ez a Európa 6-10, és szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és ezt meg kell becsülni. De jelen pillanatban Kölntől most még ebben a formában messze vannak.
Na hát váltsunk sportágat, kézilabdáról kosárlabdára, ugye zajlott a női kosárlabda döntő is, hát söpréssel nyert a Pécs, ugye a Diósgyőr ellen, nem tudom mennyire kísértétek figyelemmel itt a női kosárlabda véghajrát, elég egyértelmű volt itt az utolsó mérkőzéseken, hogy azért a Pécs ezt behúzza.
De csak az utolsó volt egyértelmű, mert a második meccs a szorosabb volt. Ugye történelmi első bajnoki címe ennek a formációnak.
Igen, igen. Azért ezt akartam mondani, hogy azért ne feledkezzünk el a Pécs korábbi aranykoráról.
A Mizó megszűnt, igen. Akkor a
Pink volt, Pink Pécs is.
Pink, volt, hogy két Pécsi volt.
Bizony, és az egyik Komló játszott, Iványi Dolmáik, igen. Szóval ott azért elég viharvert volt az elmúlt 15 év, mióta a klasszikus
nagy Pécsi.
A Rád Géber László féle Pécs-csel az történt, ami... És egyébként ne felejtsük el, hogy onnan két játékos a WNBA-be került. Ugye most egy fiatal lány, Juhász Dorka,
igen,
másik, aki azóta a világ egyik, illetve Európa egyik legjobb játékosa a posztján, tehát ami ott utánpótlás nevelés címén zajlik, azt tényleg lehet mutogatni. És most beérett a gyümölcs, nyilván kellettek hozzá légiós játékosok, de alapvetően az egy pécsi csapat.
Nagyon jó volt nézni egy ilyen érettségizőköt, amikor ugye az adásunk szünetében volt, hogy mi volt az érettségén, és akkor ez a kisasszony, aki tegnap nyilatkozott, akkor valószínűleg ma már akkor a Rákosi korszakról írtam.
Ez tényleg mennyire
újra, nem? Akkor abban meg elment érettségizni, délután bajnoki döntőt játszott, és
nagyszerű.
Hát ő sokáig nem maradhatott fönn tegnap, hiszen ma be kellett ülni.
Meg ott lelocsolták, azt hiszem pezsgőbe, de nem ivott belőle, tehát célzó vízzel nem ment ma a töri érettségére.
Alkoholmentes volt.
Ez pozitív példa, ez nagyon nagy dolog.
Ez az utánpótlás nevelésre kanyarodunk vissza, hogy ott néhány játékosnak bizony, most az érettség is. egy feladatkör, ugye azért volt utazás is közben, mert el kellett menni Miskolcra.
Pécsről Miskolc.
Igen, ez...
Nem könnyű.
És akkor most hely kell állni ma meg holnap, de a Pécsért le a kalappal lesz, hogy 3-0, de abból volt szoros meccs is. Tehát ott, a tegnapi meccs az a Diós Győr szempontjában az katasztrófa volt, az eleje legalábbis. Ránézt, hogy 18-3.
Mintha nem hittek volna abban, hogy ez sikerült, a Pécsnek meg minden ült.
Igen.
És ilyen van ilyen a sportban, hogy mindent megpróbálsz, de látod, hogy a másiknak minden sikerül, és a te motivációdat meg olyankor nehéz fenntartani. Nem lennék ilyenkor edző, borzasztó nehéz feladat. Hogy hitesd el a csapatod, hogy képes vagy nyerni, miközben te is látod, hogy nekik minden behullik, te meg akármit csinálsz. És szerintem ezt láthattuk. Nagyjából 2,5-3/4 tartott a tegnapi döntő.
És akkor 10 pontba bementek, már azt hittük, hogy szoros meccs. Aztán a kettőt pislogtál, megint 20. No sense, semmi.
Igen, van ilyen nap, amikor
Lelik Réga fogalmazta meg azt, hogy önmagukat verték meg, de náluk szerintem az egész szezon során ez látható volt, hogy olyan hibákat vétettek, hogy konkrétan tényleg sokszor önmagukat verték meg. Nem tudom, mennyire figyeltétek a mérkőzéseiket.
Hát most, hogyha az Euroligát nézzük, akkor nyilván ott is voltak olyan meccsek, ahol... De egyébként meg Diósgyőri szempontból inkább az a fájó szerintem szurkolói szempontból, hogy nagyon sima lett. Mert legalább ha az egyik, ha hazai meccselet meg tudod nyerni, de nincsen ha. Tehát azért itt most mindenki elhitte szerintem a DVTK szurkolók közül, főleg úgy, hogy a Pécsnek az egyik légiósa elment a WNBA-ben játszani, egy másik pedig megsérült, hogy két meghatározó játékos kiesett a rotációból, szűkösebb padna, akkor itt a lehetőség. Nekünk is volt olyan kollégánk, itt a rádióban dolgozik, aki teljesen más előjellel érezte meg ezt a döntőt, és aztán a pécsiek mindenre rácáfoltak, és nem tudom, láttátok-e mennyien volt a tegnap a csarnokban.
Igazából a második meccs volt a döntőnek
a kulcs
találkozója. És akkor az ott megvan, akkor biztos, hogy van egy negyedik meccsed is, akkor már más az egész kimenettel.
Én mondjuk biztos voltam, hogy nem lesz negyedik, ötödik mérkőzés a játékukat
de
látva.
Voltál osztva.
Nem, de sokukat ismerem még gyerekkorukból, mert én is kosárlabdáztam, úgyis tehát nekem biztos volt, vagy számomra biztos volt, hogy nem lesz negyedik, ötödik mérkőzés, de hát le a kalappal a Pécs előtt tényleg. Gyorsan még pár percünk van, beszéljünk jégkorongról is, ugyanis 10 nap is kezdődik magyar szempontból a Hoki VB. Jövő szombaton Finnország lesz az ellenfél. Pisti, rád nézek most, te vagy ott a hoki szakértő, mit vársz?
0-6.
Finnek.
De a legnagyobb tisztelettel mondod ezt, igen. És ebben ezt tegyük gyorsan hozzá.
A finn meccs után játsszuk azt a kettőt, amin reális esélyünk van a pontszerzésre, másnap egy osztrák meccs. Osztrákok papíron jobbak, de mondjuk Tamperében egy kiki meccsen büntetőkkel kaptunk ki tőlük. Azóta van már NHL játékosuk is, tehát azért az osztrák hoki most magasabban jegyzett, de azt a finn meccset jól fel tudjuk használni arra, hogy felpörögjünk az osztrákra, és utána egy pihenő nap után a számunkra döntő a brit. Tehát úgy tudunk bemaradni, mert utána olyan meccsek következnek, Svájc, lett USA, német, ahol reálisan nincs pontszerzési esélyed. Tehát a második-harmadik meccsen kell megszerezni azt a pontmennyiséget, ami egy hőnállított bennmaradás. Ha lehet, holnap játszunk a szlovénokkal egy felkészülő meccset idegenbe, és kiutazás úgy csináljuk a VB-re, hogy most Kanada nem idejön az MVM domban, hanem Neuchâtelben játszunk ezzel a kanadai válogatottal, de megint nagyon nehéz lesz. Most például az Erste Ligás román válogatott a Div 1 B-be lett harmadik, úgyhogy lehet ennek örülni, de ha visszateszed az orosz fehér oroszt, akkor Div 1 B se már olyan magabiztos, akkor nálunk pedig hát most nagyon sok légiós van már, ez egy jó hír, hogy kijutnak a magyar gyerekek külföldre, de visszakanyarodva az, hogy ez az osztrák meg döntő része brit meccs.
Alapvetően hogy tetszik neked ez a keret? Mert az érdekesség, hogy egyébként az Erste-ig a legjobb védőit, Szabó Bencét nem viszik a VB-re.
Hát ez a szakmai stábnak a döntése. Lehet kritizálni is.
Ennyire jó védőink vannak rajta kívül is?
Majd meglátjuk. Az az igazság, hogy tavaly is voltak azért Erste-ligásaink az a csoportban, és bennmaradtunk. Egy meccs, és a sors az, hogy az orosz válogatott, meg a fehér orosz nincs, ez pont jó, mert mi vízválasztón vagyunk fent, vagy lent.
Ez a liftező, nem? Vagy hogy hívja
azt
ezt a...
Azt akartuk lenni, és utána volt egy Ljubljanai VB, ahol ott pont kizárták az oroszokat, már mindjárt föl tudtunk menni. utána Tamperében még kiestünk, de utána egyből vissza, tehát ez a lift most működik, és tavaly először bemaradtunk, de idővel majd az orosz korosztályos válogatottak visszajönnek, lehet, hogy már jövőre.
Az akkor azért az egy
az, picit, hát az
de ez nagyon sok sportágban így van szerintem, hogy azért abban a pillanatban ugye, egy picit más lesz a világ meg az európai térkép, hogy az orosz van.
A brit meccs az lesz szerintem nálunk abszolút a vízválasztó.
Gyors még egy gondolat, hogy az egyik legjobb magyar játékos pedig ma finn bajnoki döntőt játszik, mert hogy Gallóik 2-0-ra vezetnek, az első meccsen gólt is lőtt, úgyhogy...
Ő kezdte a döntőt a gólgyártásban.
Úgyhogy még egy magyar játékos nem is tudott csatlakozni, mert Európa egyik legjobb bajnokságában játszik döntőt, és ez óriási dolog, de, és ebben szerintem Pista majd tud erősíteni, nekünk van egy ilyen játékos.
Egy. És akkor már csapkodjuk a fenekünket, esetleg egy NHL draftra jut el egy magyar játékos, vagy draft lista van. Még jobban kellene. Szóval van ebben még több is, de még racionálisabban kellene ezeket használni. A bennmaradás abban segít, hogy sokkal többet játszol ilyen kaliberekkel. Most divegy, abban lennénk, ezek az ellenfelek nem jönnének szembe. Uh-huh. Tehát felkészülési meccset sem tud játszani, vagy csak legfeljebb egy liga válogatott szinten.
Nem vesz komolyan, nem, hogyha nem vagy ott a szintjén.
Nem.
Ez önmagában nagy dolog, hogy bemaradtunk, nyilván a cél lehet azt újra megismételni.
Figyelj, játékos megfigyelők divegyába már, most elmegy egy alcsoportra, minden meccsen emzseg, 50 gyerek. Tehát ott van aranyrög, amit ki tud szemezgetni egy minőségi bajnokság, vagy NHL, vagy KHL, egy divegyába már nagyon kell válogatni az eprel szemek között, hogy ott találják.
Ott már azt nézik, hogy mikor született, nem? Mert egy 2010-es és ott van a keretben, most mondtam valamit, akkor lehet, hogy ott érdemes megnézni, de aki 20 fölött és eddig nem láttad?
Az a például a Galó meg a Sebőknél volt egy olyan, hogy a Vajádámot is nem draftolták, hanem egy VB teljesítmény alapján úgynevezett szabadügynökként csúnya szót használtam, tudom, úgy még el.
Hogy hívták a srácot, aki Benem? Aki ilyen kis...
Frank Benem, vagy
nem ki? Ő volt a kis menedzser, aki telefonálgatott ott a hotel szobába?
Hát nézd, Szentpéterváron én is ott
vagy besegítettem. Vagy ez nagyon legendás?
Nem, ott szóltak, hogy... melyik a több csapat érdeklődött az AD iránt, és akkor szóltak nekem, hogy nézzem meg, hogy hol van olyan kapus lista, ahol hogy jobban befér. Tehát ott mindenki ott egy ilyen külön szállodában, de azért kell átcsoportra elmenni, mert sétálsz az utcán, és szembe jön veled egy NHL GM, tehát aki abszolút dönt mindenről, egy divegyában nem fog jönni. Tehát azért jobban. Az ott a BR döntő, az a
krém.
És nagyon örülök, hogy ott vagyunk.
Igen. Ez így van, ennek örüljünk szerintem.
Na hát meglátjuk majd, mire lesz elég tényleg a keret. Spiller Istvánnak, Csicsi Zsuzsának és Bitman Emilnek köszönöm szépen, hogy velünk voltak a Nemzeti Sportkörben.
Köszönöm.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Sing forever young, singing songs underneath the sun.
Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. And when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy gólos előnnyel utazik a német fővárosba a magyar bajnok. Négy évet követően lehet ismét a kölni négyes döntőben a legeredményesebb férfi kézilabda csapatunk. Füksze Berlin, Veszprém, férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntő visszavágó, élőben 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 6 perc van, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. A következő percekben is labdarúgásról lesz szó, hiszen a BL és BEG döntőt bemutató sorozatunkban a 2002-es finálét dolgozzuk fel. Kreisz Bálint összeállítása következik.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEK és BL döntő történetét. Puskás Ferenc négy gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEK és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőt bemutató sorozatunk 47. részében a 2001-2002-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálék lejátszóban a Hampden Parkban rendezték, ez volt a harmadik alkalom, hogy a nemzetközi labdarúgás legfontosabb klub mérkőzését ezen a helyszínen játszották. Run. 1960-ban a Real Madrid 7-3-ra nyert az Eintracht Frankfurt ellen, és ez az a döntő, ahol Puskás Ferenc 4 gólt szerzett, nem mellesleg Di Stefano is 3-szor volt eredményes. 1976-ban a Bayern München a Saint-Étienne ellen 1-0-ra győzött. Egy német és egy spanyol csapat már örülhetett Skóciában, és ez a sor mint a biztos volt, hogy folytatódni fog, hiszen a Real Madrid és a Bayern Leverkusen játszhatott a trófáért. De mielőtt erről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit.
Hook you at a brand new high. Don't be shy. I just wanna live tonight.
fun.
A sorozatot összesen 72 csapat kezdte el Európa 48 országából. Hazánkat a Ferencváros képviselte, amelynek két mérkőzés jutott a BL-ben. A második selejtező körben a Hajduk Split ellen két gól nélküli döntetlen után 11-es párbaj döntött, ezt a horvátok nyerték 5-4-re. A Hajduk végül nem jutott el a csoportkörig, a rájátszásban a Mallorca ellen esett ki. A főtáblára a 32 együttes jutott el, a Hampden Parkba pedig végül a Real Madrid és a Bayer Leverkusen. Idézzük fel a két csapat útját. A Leverkusen a selejtezőben a Csrana Zvezdát búcsúztatta, az első csoportkörben második helyen zárt a Barcelona mögött, a Lyont és a Fenerbahçét megelőzve. A második csoportkört sikerült megnyerni a Deportivo, az Arsenal és a Juventus előtt, ráadásul az angol és az olasz csapat ki is esett. A negyed döntőben újabb szigetországi ellenfél érkezett, a Liverpool ellen 1-0-ás hátrányból sikerült fordítani, és 4-3-as összesítéssel meglett a továbbjutás. A változatosság kedvéért az elődöntőben is angol csapat ellen kellett pályára lépni. A Manchester United elleni 2-2-es, majd 1-1-es döntetlen azt jelentett, hogy az idegenben lőtt gólok miatt döntős a Leverkusen. A rekordbajnok Real Madrid az első csoportkörben a Róma, a Lokomotív Moszkva és az Anderlecht előtt zárt az első helyen, és a következő négyest is megnyerte, a Panathinaikost, a Sparta Prahát és a Portot megelőzve. A negyed döntőben a Bayern München ellen 3-2-es összesítéssel jutottak tovább. Jöhetett két El Clásico a legjobb négy között, az elsőt a Real 2-0-ra megnyerte, a visszavágó 1-1-es döntetlennel zárult. Kialakult tehát a döntő párosítása. A Real Madridnak ez volt a 12. fellépése a fináléban, 8-szor sikerült nyerni, 3-szor vereség lett a vége. Legutóbb 2000-ben emelhették fel a magasba a trófát, akkor a Valenciát legyőzve 3-0-ra. A Leverkusen története első BL döntőjére készülhetett, és a német együttes történelmi tettet ért el. Az első és 2026-ig bezárólag az egyetlen olyan csapat, amely úgy jutott el a legrangosabb nemzetközi kupasorozat utolsó mérkőzéséig, hogy korábban nem nyerte meg hazája bajnokságát. A finálét 2002. május 15-én rendezték a Glasgow-i Hampden Parkban, és kint volt a helyszínen a Nemzeti Sport tudósítója, L. Pap István. Vele idéztük fel a találkozó hangulatát.
Hát ez az első bálozó, ugye utolsó bálozó is, mert a Leverkusen nem volt korábban ilyen magas szintű európai kupadöntőbe, és jó esetben többet nem is lesz. De hát az is szinte törvényszerű volt, hogy végül, és ezt elveszítettem, mert 2002-ben a német válogatott, az Rudi Föller német válogatottja egyébként a Leverkusenre épült akkor, tehát az nem egy Bayernre épülő német válogatott volt, amely meglepetésre VB ezüstérmet szerzett ugyanebben az évben, de a bajnokságban is lecsúsztak az aranyról, és a német kupa döntőt is elvesztették, úgyhogy például Michael Ballack, vagy a Leverkusennek a németjei, Ben Schneider, Oliver Neville, Ramelow, Ők gyakorlatilag annyi ezüstjük lett abban az évben, ami másnak egy egész pályafutására is elég, de térjünk át a Reálra, amely ugye 32 évig megesett vele az a szégyen, hogy 66 és 98 között 32 évig nem nyert beket, vagy BL-t. Ott viszont ott volt neki 3 győzelme a páros években, 98-ban, 2000-ben és 2002-ben, ugye ez már az épülő galaktikus Reál volt, de nem a leggalaktikusabb Reál, mert Ronaldo például még nem volt ott, viszont ugye Roberto Carlos és Luis Figo után már Zinedine Zidane is megérkezett, aminek ugye ott lett jelentősége, hogy az ő azóta is unásig ismételt fantasztikus kapásgóljával nyerte meg ezt a döntőt a Reál, de egyébként óriási futballáz volt Glasgow-ban, a Hampden Parkban rendezték ugye a meccset, ami a skótok nemzeti stadionja, adott egy jó bukét az egésznek, hogy 1960-ban a Hampden Parkban, szem 135 ezer néző előtt az a nézőrekordja a megdöntőknek, persze ez nem az a Hampden Park, mint a mai, ahol csak ülőhelyek vannak és egy csili-vili modern futballkatedrális. Ebben rendezték azt a megdöntőt, ahol a ugyancsak a Real Madrid, ugyancsak egy német csapattal, akkor az Eintracht Frankfurttal játszott és 7-3-ra nyert. Ugye itt szerezte Puskás Ferenc a Beck BL döntős történelem egyetlen 4 gólját, és még ráadásul Di Stefano is egy nem mondom, hogy mesterhármast, mert ugye ahhoz egymás után kell rúgni a klasszikus hat-trickhez, de ő is 3 gólt szerzett. A Beck BL döntőkben ezen kívül is csak összesen 2-szer fordult elő, hogy valaki eljutott 3 gólig, egyébként abból is az egyik Puskás volt, a Benfica ellen elvesztett 5-3-as 1962-es döntőbe, de 60-ban 4 gólt szerzett, és mindenhol ezt köszönt vissza, hogy itt már egyszer a Real egy német csapatot megvert, mindenhonnan Puskás és Di Stefano mosolygott képekről, filmekről az emberre, a meccset felvezető sajtótájékoztató is rendszeresen ebbe az irányba kanyarodott el. Egyébként Sir Alex Ferguson is mindenhol megjelent, mert ő gyerekként volt ott 1960-ban a helyszínen, a 135 ezer néző egyikeként, tehát akkor nem volt még Sir, csak Alex, és senki sem tudta, hogy kicsoda, de ő is mindenhol azt az 1960-as döntőt citálta, és egyébként még egy jó magyar vonatkozása volt a meccsnek, hogy a Leverkusen UEFA officere Huszár István volt, aki az MLS nemzetköziseként került bele a BL körforgásba, és miután minden csapat kap egy média, nem egy média, hanem egy UEFA officert, amikor indul az idény, akkor a Leverkusent ráosztották Huszára, mit sem sejtve, hogy aztán viszik magukkal az emberüket egészen a döntőig. A döntőben már neki nem volt különösebb szerepe, mert annak azt hiszem saját UEFA officer van a döntőnek, de mindkét klubba az addigi UEFA officerét is ott tudhatta a saját soraiba, úgyhogy Huszár István is volt, nem csak én voltam magyar, és emlékeim szerint Hegyi Iván kollégám, én a Nemzeti Sporttól, ő akkor a Népszabadságtól, hanem Huszár Pista is ott volt.
Elég más volt a két fél idő, alapból az időjárási körülmények is így a feljegyzések alapján furcsák voltak, hiszen alapból felhős, de azért többször is úgy leszakadt az ég. Az első fél időben született mind a három gól, Raúl a 8. percben, Lucio a 14. és Zidane a 45. Milyen volt a mérkőzésnek a színvonala, és akkoriban is érezhető volt ez a nagyon erőteljes különbség a két fél idő között, vagy azért a játék ennél közelebb volt egymáshoz?
Szerintem egy kifejezetten magas színvonalú BL döntő volt. Én nem tudom, hogy szerintem legalább 80%-ban az a csapat nyeri meg a meccseket, amelyik egy X-es állásnál a szünet előtt hirtelen vezetés szerez, és ez ebben az esetben is így volt, mert természetesen mi nyugtasson meg egy csapatot, hanem az, hogy egy teljesen kiegyenlített első fél idő után előnye mehet a szünetre, és mi idegesít fel egy csapatot, hanem az, hogy teljesen tartjuk az X-et, és mégis hátrányban vagyunk. A második fél időben a Leverkusen embertelen energiákat mozgósított. Ugye Iker Casillasnak nem ez volt az első BL döntője, de akkor nem ő volt az első számú kapusa a Reálnak, hanem Cezár, aki megsérült, és helyette cserélték be Iker Casillast. Azért kapust cserélni BL döntőben, az nem egy feltétlenül biztató jel, de Casillas úgy védett, mint az Isten. A Leverkusen gyakorlatilag végtámadta a második fél időt, minimum 4-5 földön túli bravúrja volt Iker Casillasnak. Tehát lehet azt mondani, hogy a Leverkusen közelebb állt a győzelemhez, mint a Reál, csak éppen vesztett, mert a második fél időben egyetlen gólt sem tudott szerezni. Ezzel együtt, ugye Top Müller volt a Leverkusen edzője, ezzel együtt nem tűntek mondjuk a németek vigasztalhatatlannak, tehát ők azért a BL döntővel messze-messze túl teljesítették a saját várakozásaikat. A Real meg többek között azért Real, mert ezeket a meccseket meg tudja nyerni. Mondom, Casillas volt messze a Real legjobbja, mégse Casillasról beszél senki, hiszen nem Casillas védéseit szokták ismételni, hanem azt a mozdulatot, amikor Roberto Carlos beadja balról a labdát, Zidane rádől, és egy ilyen taníthatatlan, derékmagasságú lábtartással, ballal úgy veri be butkapujának a pipájába azt a labdát, hogy annál tökéletesebben azt nem lehet eltalálni, úgyhogy le a kalappal a Real előtt, mert nem csak győzött, hanem még egy ilyen gólt is adott a futball történelemnek, és mindig jó az ilyen döntőket felidézni, most mondhatnám a Lars Ricken gólját 97-ből, tehát mondjuk volt már 0-0-ás back vagy BL döntő, hát onnan most mit ismételsz? Maximum egy kivédett 11-est a végén, de az nem ugyanaz, mint az ilyen gólok.
Milyen volt egyébként a lelátói hangulat, mert alapból az Egyesült Királyságtól sem áll messze nyilván a futballkultúra, Anglia, Skócia, ugye Skócia rendezte magát a döntőt is, de azért a németek és a spanyolok sem mennek a szomszédba egy kis jó hangulatért.
Ne, fantasztikus futballünnep volt, de én szerintem ez, amióta világ a világ, minden BL döntőre igaz, teljesen nyilvánvaló, hogy majd a Puskás Arénában is ez lesz a helyzet. Május 30-án nem tud olyan csapat bekerülni, hogy ne egy ünneplésre váró, eleve ünnepi hangulatban érkező több tízezres tömeget tudhasson magáénak. Ugyanez volt Skóciában is, természetesen hófehérben a Hampden Park egyik fele, és tűzpirosban a másik fele, hiszen Real Leverkusen döntőt rendeztek. Nagyon rendben volt, amúgy is akusztikailag egy szuper aréna a Hampden Park, ahogy egyébként a Puskás Aréna is, úgyhogy ilyen problémák ma már nincsenek a BL döntőkkel.
A 2002-es Bajnokok Ligája döntőt, tehát 2-re megnyerte a Real Madrid a Bayer Leverkusen ellen, ezzel a királyi gárda megszerezte 9. BL trófáját. A történelmi 10. sellegre azonban több mint egy évtizedet kellett várni. A Leverkusen pedig az ismételt döntőbe jutása vár azóta is. 2003-ban sem spanyol, sem német csapat nem lehetett ott az Old Traffordon, hiszen olasz házirangadót rendeztek. De ez már egy másik történet.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá!
Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
Műsorajánlót hallottak.
Elhunyt Fazekas László, az Újpest 9-szeres bajnok labdarúgója. Bejutott a világkupa 8-as döntőjébe a magyar női vízilabda válogatott. Janics Natasa lánya is indul a hétvégi szegedi kajakkenu világkupa versenyen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Gyászol a magyar labdarúgás. Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az újpesti Dózsában futballozott, 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, egyszer magyar népköztársasági kupát, valamint 3-szor elhódította a gólkirályi címet is. Sőt, 1980-ban a 36 góljával európai ezüst cipős volt. Később játszott Belgiumban is. A válogatottban 92-szer lépett pályára, ezzel az örök rangsor 6. helyén áll. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint az 1978-as és 1982-es világbajnokságon. Az ötkarikás aranyérmét 1968-ban Mexikóvárosban nyerte. Most egy 2024-ben készült beszélgetéssel emlékezünk Fazekas Lászlóra, a riporter Novotny Zoltán.
Bizonyára nagyon sokan felemlegetik éppen a Fradinak lőtt 8-3-nál lőtt 5 gólodat.
Hát igen, az biztos, az egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadón 5 gólt rúgni valakinek, az jó volt, mert megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor mondta, hogy megvonta a vállát, hát nekem jó volt, hogy mi volt az eredmény, úgyhogy nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a két lányom, úgyhogy nagyon föl voltam dobva, és ahogy megnéztem a Néh Sportnak a tudósítását, 50 ezer ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset, úgyhogy...
És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Néh Sporttól.
Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbé Pali meg a Németh Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot, úgyhogy...
A rutinos újságírók már csak ilyenek voltak. Amúgy 92-szer öltötted magadra a válogatott mezét. Az első meccset 68-ban a szovjetek elleni 2-0 volt, a befejező vagy utolsó 83-ban Luxemburgban a 6-2-es győzelem. A 92 mérkőzésből biztos nagyon sok eszedbe jut, de szinte mindenki a Pfaffal való találkozásodat emlegeti. Amikor a spanyolországi világbajnokságon 1-0-ás vezetésünknél egyedül törtél az ellenfél kapujára, a belga kapus pedig a 16-oson kívülre futva leterített.
Igen, hát ez egy olyan eset volt, hogy tulajdonképpen befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, mert ugye hát a vége 1-1 lett, de viszont hát elég közel laktunk egymáshoz a Paffal, szoktam vele találkozni, És akkor a hülyeskedve mondja mindig nekem, hogy László, ugye rendes voltam, hogy úgy ütöttelek el, hogy ne sérüljél meg komolyabban. Tehát ő már tudta, hogy kijön a 16-oson kívül, elüt engemet, akkor ott lesz egy szabadrugás, de hogy nem enged be a 16-oson belülre, és ez nagyon profi módon csinálta, úgyhogy nem véletlen, hogy a minden idők egyik legjobb kapusa volt Belgiumban.
A 92 válogatott meccsedből te melyikre emlékszel a legszívesebben?
Már nem nagyon emlékszek mérkőzésekre, mert már azért már közel 80 vagyok, de az első mérkőzésemre emlékszek még a oroszok ellen, és azt tudom, hogy a balhátvédnek a neve Hurcilaba volt, és 2-0 nyertünk, úgy, ahogy mondtad. Azon kívül, ami még a emlékezetemben van, a világbajnoki selejtezőn a románok ellen a Népstadionban 1-0 nyertünk, akkor sikerült egy gólt lőnöm nekem, és hát az sokat számított ahhoz, hogy kijutottunk a világbajnokságra. Tehát ezek az eredmények, amik így bennem maradtak, hogy mi is volt, hogy is volt, de már nem emlékszek úgy dolgokra.
Fazekas László 78 évet élt. Anderson Essity és Abubakar Keita szerződését is felbontotta a labdarúgó NB1-ben kieső DVTK, a nigériai, illetve elefántcsontparti légiós szerződését egyaránt közös megegyezéssel szüntette meg a klub. Abubakar Keita tavaly szeptemberben a Nyíregyházától igazolt a DVTK-hoz, 19 bajnokin 2 gólt szerzett a borsodi gárdában. Essity tavaly júliusban szerződött Miskolcra, 17 bajnokin jutott szóhoz az élvonalból búcsúzó együttesben.
Nemzeti Sport Krónika.
A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában, ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. A magyar együttes a nagy szünet után több mint másfél negyeden át nem dobott gólt, ám hátul nagyszerűen teljesített, az ausztrálok 9 ember előnyükből csak egyet tudtak eredményesen befejezni. Vályi Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A világkupa döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik, a magyarok a férfi és női tornán is érdekeltek. Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztorna női versenyét, a magyar játékos az orosz Kornyeva ellen nyert 2 játszmában. A férfiaknál Marozsán Fábián viszont kiesett, a világranglista 49. helyen álló 26 éves teniszező a cseh Vít Koprivától kapott ki 2 szedben. Kis Nóra személyében válogatott feladót szerződtetett a Magyar Kupa győztes bajnoki bronzérmes Békés Csaba női röplabda csapata. A 20 éves játékos a Vasas SC-ben töltött 2 élvonalbeli idény után igazol a lilafehérekhez. A nemzeti csapatban eddig 12 alkalommal szerepelt Kis Nóra. Sérülés miatt nem indul a jövő szerdán kezdődő Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen Feldhoffer Bálint. A tavaly 7. helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer szerepelt a Bahrain Victorious előzetes keretében, ám a magyar körverseny közösségi oldalának bejelentése alapján a bringás az alpesi körverseny óta nem tudott felépülni, így kihagyni kényszerül a hazai megmérettetést. A magyar színekben 3-szoros olimpiai, 19-szeres világ és 19-szeres Európa bajnok Düsev Janics Natasa lánya a 19 éves Milánál is indul a péntektől vasárnapig tartó szegedi világkupa versenyen. A 43 éves ex-kajakos több mint 2 éve az üzbég válogatottnál dolgozik edzőként, férje Andrian Düsev a szövetségi kapitány. A Nemzeti Sportrádiónak Düsev Janics Natasa elmondta, hogy 16 versenyzőt hozott Magyarországra, így sok munkája lesz a hétvégén, de ahogy fogalmazott, ez számára soha nem volt gond, hiszen nagyon szereti ezt a sportágat. Bera Emese interjúja.
Mivel én Uzbekisztánban dolgozok edzőként, idehoztam 16 versenyzőt, akik nagyon sok számot fognak indulni, tehát kb. Szerintem nincs is olyan, talán 201-es férfi, meg női 4-es nem tudtam hozni, mert negyedik lány az nem kapott vízumot. Minden más szám az indul, uzbék versenyző, úgyhogy nagyon sok munkám lesz hétvégén. Tehát ez nem... Sose volt nekem gond, én szeretem ezt a sportágat, minden, ami jár hozzá, az csak természetes dolog.
Ugye te edzőként dolgozol az üzbég válogatott mellett, a férjed szövetségi kapitányként, de hogy kerültetek ti annak idején Üzbegisztánba?
Szeretem a kihívásokat. Én még Üzbegisztán előtt Kínába dolgoztam, és ott, mivel nagyon sok ilyen menedzseri probléma volt, nem akartunk tovább maradni. Én mindig is szerettem az, hogyha jó közösségbe dolgozok és élek. Ez nekem nagyon fontos, és azért akartunk váltani. Jött egy lehetőség, gondolkoztunk, hogy mi tudtuk, hogy ott van egy olyan komoly versenyző régen, aki többször világbajnok és olimpiai negyedik, és gondoltuk, hogy más uzbék is tudna olyan szinten vagy magasabb szinten kenuzni, kajakozni, úgyhogy ez egy kihívásként jött.
A Nemzeti Sportkrónika végén a műsorvezető Katona László köszönje a figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Take my breath. I am making love forever. Do it now.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Nemzeti Sport Krónika után továbbra is labdarúgásra folytatódik a hazafutás. Az utolsó helyről várja a hátralévő két fordulót a labdarúgó másodosztályban szereplő Békés Csaba, miután a hétvégén Tiszakécskén 2-0-ra kikapott. A klub ma reggel bejelentette, hogy az eddigi vezetőedző Csató Sándor közös megegyezéssel távozik. A maradék két fordulóban Balogh Zsolt, a második csapat eddigi vezetőedzője felel a szakmai munka irányításáért. Balogh kinevezése óta az első interjút a Nemzeti Sport Rádiónak adta. Előtte azonban következzen Csató Sándor, aki így nyilatkozott utolsó meccse után a Lilafehérek edzőjeként. Szabó Bence összeállítása következik.
Gratulálok a hazaiaknak, kihasználták a hibáinkat. Az első félben nagyon gyengén játszottunk, az nem volt NB2-es szint. Második félben meg voltak a helyzeteink, de sajnos kimaradtak, és a hazaiak lekontráztak, kaptunk még egy gólt, és így kikaptunk.
Ott a második fél időben aztán egy kiállítás is került a Nagy Richárd neve mellé. Az mennyire befolyásolta a mérkőzést, további részét?
Nyilván befolyásolta, de nem ezen volt. A igazság szerint szerintem az első fél idő játékunk az katasztrófa volt. Egyáltalán nem ezt beszéljük, meg nem ezt kértük. Nagyon keveset vállalkozunk, nem merünk igazából olyanokat bevállalni, amiket edzésen meg tudunk csinálni, illetve ilyen helyzetben kellene. Kaptunk egy olyan gólt, ami kispályás futballra emlékeztető, nem megyünk el az emberrel, be tudják rúgni. Nekünk mondom, az első félben kevés ilyen értékelhető megoldásunk volt, a másodikban azért nehézeteket, hogyha be tudjuk rúgni, de sajnos nincs sérültek a támadóink, egyszerre dől ki mindenki, úgyhogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk.
Ez volt tehát Csató Sándor utolsó nyilatkozata a Békés Csaba vezetőedzőjeként. Csató második időszakában 2023 nyara óta irányította a Viharsarki együttest. Ez időszak alatt megnyerte az MB3 délkeleti csoportját, majd feljutott a másodosztályba. Az előző idény utolsó fordulójában már nem kellett izgulniuk, a 14. helyen bent maradtak. A mostani bajnokságban 28 meccs után 25 gyűjtött ponttal áll a Békés Csaba. Csató vezetésével a másodosztályban 58 meccsen átlagban 1 pontot gyűjtött az együttes. A Tiszakécske elleni 2-0-as vereség után tehát távozott az eddigi vezetőedző. A folytatásban a klub korábbi játékosa és a második csapat vezetőedzője Balogh Zsolt irányít. Őt kérdeztem először arról, hogy hogyan történt a kinevezése.
A tulajdonos úr hívott fel a hét elején, és akkor közölte, hogy úgy néz ki, hogy váltásra kerül sor. És én az én személyemre gondoltak ezzel kapcsolatban, hogy meg tudnám megoldani ezt a nem kis feladatot, ami most előttünk áll, és hogy elvállalnám-e ezt a mostani csapatot úgy, hogy remélhetőleg NB2-es tagságot tudjunk megőrizni.
Hát igen, ugye a Békés Csaba most legutóbb a hétvégén kikapott a Tiszakécske ellen 2-0-ra, és utána az eredmények úgy alakultak, hogy az utolsó helyre került a tabellán. Mennyire lehet ilyenkor egy odakerülő edző bizakodó, úgyhogy két forduló van hátra? Nem volt benned ilyen az a gondolat, hogy ez egy merészvállalás?
Hát nem ideális a helyzet, tehát a legnagyobb probléma inkább az, hogy nem a saját kezünkben van a sorsunk, mert ahhoz nekünk az ellenfeleink botlására is számít. Tehát nem elég csak a mi eredményességünk, hogy bent tudjunk maradni, kicsit nézni kell a többi csapatnak a eredményét is, hogy ők mit játszanak, de bízok abban, hogyha a csapat sikeresen tud szerepelni, és pontokat tud szerezni, és győzelmet tud mondjuk a hétvégi bajnokin elérni, akkor olyan pozícióba tudunk kerülni, amikor már saját sorsunkért felelünk, és utána már inkább azt kell nézni, hogy ha mi elérjük, akkor abból az ebben is tudunk maradni.
Egyébként mit tud tenni ilyenkor egy újonnan kinevezett vezetőedző erre a két fordulóra? Neked milyen terveid vannak, vagy hogyan kell ehhez hozzáállni egyáltalán? Tehát alapvetően ez egy inkább taktikai feladat, vagy ilyen mentális felkészítés?
Hát nagy taktikai feladatot nem lehet adni ilyenkor, mert biztos lesznek változások, de ilyenkor nem lehet túlterhelni a játékos, mert nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre a felkészülésbe. Tehát itt, hogy most annyira túlterheljük fejbe, hogy új teljesen új rendszert tanuljunk meg, azoknak a alapmozgásait tanuljuk meg, ezeket úgyse fogja megtanulni ennyi idő alatt, ehhez hosszabb idő kell. Inkább itt a mentális felkészítésről lesz szó, meg azokról a dolgokból, amikor ki tudnak ebből a mostani lelki állapotból zökkenni, és remélhetőleg ez pozitívan hat majd a teljesítményükre, és így tudunk eredményesek lenni.
A mindennapokban mondjuk te mennyire voltál szerves tagja így a felnőtt csapat körüli létnek, mert ugye így a másik csapatnál dolgoztál, gondolom azért így az edzői stábban is többször egyeztettetek, vagy akár napi szinten egyeztettetek, szóval mennyire látsz bele a felnőtt csapatnak a működésébe így?
Volt egyeztetésünk, de az inkább a mi csapatunkra, az MP3-as csapatról szólt, hogy oda hogy tudnak adni játékost, hogy játszanak a fiatalok vissza, akik ott játék lehetőséget tudnak kapni. Én a mérkőzéseiket azt a nagy részét láttam, megnéztem vissza most belőle egy jó párat, hogy még inkább képbe legyek azzal, hogy itt ki mire képes, meg erre van ez a pár nap, hogy még tisztább képet tudja kialakítani a játékosokkal kapcsolatban, hogy ők nekem, amit én elképzelésem van, azt meg tudják-e valósítani, alkalmasak-e arra a játékra, arra a játékrendszerre, amit most megpróbálunk esetleg játszani a hétvégén, de a felnőtt csapatében én abban nem láttam, úgy nem láttam bele, hogy nem voltam szerves része minden egyes edzésnek, tehát nem láttam az edzéseket, azokat meg volt a vezető edző, aki azt csinálta, én nekem volt egy másik feladatom, ami ugyanolyan fontos.
Hozol egy ilyen saját taktikai elképzelés, vagy próbálod a kerethez igazítani, ami mondjuk lehet csinálni?
Valamennyire saját, de azt kényszerpályán mozgunk, úgyhogy a jelenlegi kereshez kell kialakítani a legalkalmasabbat, amiben ők a legjobban, komfortosabban tudnak mozogni, és a legjobb teljesítményt tudja nyújtani, mert hiába találok én bármilyen játékrendszert, ha ahhoz nincsenek meg a játékosok, akkor az nem fog sikeres lenni, meg eredményes. Tehát inkább most arról szól, hogy azt a játékrendszert megtalálni, amire a jelenlegi keret alkalmas, és a legidőképesebb csapatot tudja összeállítani a hétvégi fordulóra, mert az a legfontosabb.
Nehéz kérdés, de lehet, hogy tudsz rá valamennyire válaszolni, hogyha figyeltél így a felnőtt csapatot, ugye azt mondtad, hogy szerinted milyen okok vezethettek oda most, hogy a Békés Csaba így az utolsó helyen áll a tabellán, vagy mennyire összetett ez a kérdés?
Hát ez nagyon összetett, mert ennek biztos több oka van, tehát itt nem lehet konkrétan megmondani, hogy ez az oldala nem működött, a játékos oldala nem működött. Tehát ennek tényleg szerves részének kellett volna ahhoz belülről lenni, hogy tényleg átlássa mind a két oldalt az ember, hogy mi az, ami most nem klappolt és nem vezetett sikerre. Ezt nem én fogom megfejteni most, de most szerintem nem is ez a feladatom, inkább az, hogy ebből a jelenlegi helyzetből olyat tudjunk kovácsolni, ami sikeres és előremutató.
Egy kicsit beszéljünk rólad is, mert ugye azért te szervesen kötődsz a Békés Csabához, Békés megyei születésű is vagy, illetve a csapatban is több mint 160 meccsen játszottál, de az NB1-ben is van több mint 250 meccsed. Ilyen szempontból ez a fajta kötődés, amivel te rendelkezel ehhez ez a klubhoz, ez szerinted segítség?
Hát remélhetőleg igen. Tehát ha valakinek ez fontos, hogy ez a csapatban maradjon, az valószínű én leszek, mert itt nőtt fel az ember, tehát itt végig járt a szamár létre, itt tudott NB1-ben bemutatkozni. Utána kisebb problémák miatt, amikor én innen elmentem, akkor nagy szívfájdalom volt akkor is, de mikor itt a pályafutásom vége felé még vissza tudtam térni, és hála Istennek még befeljutó csapatnak csapatkapitányaként tudtam szerepelni, az nekem azért ez a csapat úgymond a szívem csücske. Tehát nagyon fontos nekem. Remélem ebből át tudok adni ezeknek a játékosoknak, mert azért több olyan játékos szerepel itt ebbe a csapatba, aki ugyanúgy ebbe az utánpótlásban nőtt fel, ugyanúgy szívén viseli ennek a csapatnak a sorsát, és nem mindegy az, hogy jövőre ez a csapat hol indul. NB2-be, NB3-ba mi lesz a sorsa. Tehát most voltak szebb napok, amikor ez a csapat NB1-be szerepelt, most az még egy kicsit ilyen messzi távoli jövő, hogyha remélhetőleg elérjük azt, hogy majd egyszer ott legyen, de most a legfontosabb az, hogy a NB2-es tagságot meg tudjuk tartani, és utána majd el lehet gondolkozni, hogy hogyan tovább.
Hát nyilván azért sok embernek a nevében is mondhatom azt, hogy a Békés Csaba az egy olyan klub, amely ugye tradicionálisan volt hosszú időn keresztül az NBA tagja, és azért sok szurkoló számára fontos, hogy egy ilyen nagy múltú csapat ne a harmadosztályba szerepeljen már, hanem azért minimum a másodosztályba. Tehát ilyen szempontból mondjuk, amikor adott esetben te a másik csapat edzőjeként, vagy mint egykori játékosként, ugye te is említetted, hogy az utolsó szezonban, amikor a Békés Csaba az NBA-be szerepelt, akkor te voltál annak a csapatnak a csapatkapitány, ezt mondjuk ti mennyire érzékeltétek, hogy azért ennek a klubnak van egy presztízse Magyarországon?
hogy ne lenne azért egy nagy történelme, nagy múltal rendelkező klub. Ezt kéne, hogy visszatekintsem majd a mostani időszak után is, hogyha tudunk egyet lépni, és majd előre mutatni, ha meg tudjuk őrizni remélhetőleg a másodosztályi tagságunkat, mert nem csak módja van ennek a klubnak, hanem remélhetőleg jövője is, és abban meg mindenkinek meg kell feszülni azért, hogy ez így is maradj.
És hogyha már jövő, akkor ugye két meccs maradt még hátra, és a csapat az 7 forduló óta nyeretlen, és a Kozár Misleny ugye a hazai pályán, ez a következő mérkőzés, illetve a Mezőkövesd idegenben. Nyilván feltételezem én, hogy ezt mind a két meccset meg kell nyerni ahhoz, hogy egy kicsit biztosabban vagy maga biztosabban várhassa a csapat a végső elszámolást.
Hát igen, ideális eset az lenne, hogy a kettőből kettő, és akkor majd meglátjuk, hogy ez mire elég. Bár két jó állapotban lévő, mert ha megnézzük, a Kozár Misleny nem véletlen szerepel úgy, ahogy egy kompakt csapatról van szó, akik egy megfelelő játékrendszert, egy tudatosan játszó csapat benyomását keltik, és az eredményesség is ezt mutatja, mert azért most legutóbb például a feljutásért harcoló Kecskemétet tudták otthon két vára fektetni. Hát most nekünk ezt a kettőt kell most teljesen mindegy, hogy kijön ide, nekünk azzal szembe kell eredményesek lenni, és azt a mennyiségű pontszámot összegyűjteni, amivel másodosztályok tudunk maradni.
Esetleg abban lehet-e bizakodni, hogy akár a Misleny, akár a Mezőkövesd számára se felfele, se lefele, tehát hogyha a Békés Csabának meg sokkal több motivációja van?
Hát ezt kell megmutatni itt. Tehát az, hogy most nekik ez két élő fegyver, mert hogy annyira se felfele, se lefele, de viszont ők meg nyugodtan játszhatnak, mert olyan jellegű problémájuk nincsen, hogy a kiesés fenyegeti őket. Most nekünk azt kell megtalálni inkább, hogy ez a motiváció meglegyen, megtalálják a játékosok is, megpróbálják kivinni a pályára, de viszont az a motiváció, vagy ez a helyzet, amiben vagyunk, az ne béklyókat kössön a lábukra, hogy itt túlizguljuk meg, hogy a maga nyomást nem bírjuk el, ami lényegében most lesz hétvégén, mert fontos mérkőzés lesz, de emellett teljesíteni tudni kell, tehát ezt sportemberek lesznek a pályán, akik fel kell, hogy tudják ezt dolgozni, hogy igenis stressz helyzetben nekem ugyanolyan minőségű játékot produkálnom kell, és elsősorban teljesítményt kell leraknom a pályán. És ahhoz megfelelő alázattal, meg agresszivitással, tehát ez már rajtuk múlik.
Amikor délelőtt beszéltünk, akkor említetted, hogy edzést is tartasz egyből. Milyenek voltak az első benyomásaid?
Hát jelen pillanatban még labdás edzésen nem voltunk, egy kondicionális edzésen vett részt a csapat, azon nem akartam változtatni, meg nem is kellett, tehát a programban az szerepelt. Próbálom nem teljesen átvariálni, mert ennyi rövid idő alatt nem lehet, meg az amúgy is nálam is szerepelt volna a programban, tehát ezt megcsinálták. Itt az első labdás edzés az délután folyamán fog megtörténni, majd most tudunk olyan dolgokat gyakorolni, meg olyan impulzus adni nekik, ami lényegében remélhetőleg majd a hétvégén is látható nyomai lesz.
A hétvégén a Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna összeállítású 4x100-as váltó országos csúcsot futott a Botswanában rendezett World Athletics Relay elnevezésű versenyen. Mindezt egy nappal azután, hogy az egység az előfutamban elejtette a botot, így kizárták. A vigaszági döntőben a lányok 1/100 másodperccel döntötték meg a tavalyi csapat EB-n felállított rekordot. Erről, valamint az idény hátralevő részére kitűzött célokról is beszélgetett Seidler Gézával, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatójával, Bera Emese.
Beszéljünk egy picit a hétvégén történtekről. Ugye a 4x100 méteres váltónk a World Athletics Relay-en vett részt, és a kérdés tulajdonképpen az, hogy egy országos csúccsal zárult ez a verseny, tehát maradéktalanul elégedettek is lehetünk, de a kétség okáról majd mindjárt beszélgetünk. Alapvetően elégedettek vagytok ezzel a teljesítménnyel, amit a lányok futottak?
A szakmai célkitűzés az ez volt. Az volt a célunk, hogy a Birminghami idei Európa-bajnokságra a női 400-as váltónk itt, ezen a World Relays-en erősítse meg a pozícióját, hogy gyakorlatilag innentől kezdve mindenki az egyéni munkájára tudjon figyelni, ne kelljen külön versenyt keresni, találni, ami a későbbiekben az egyéni felkészülést befolyásolhatja, hiszen ne felejtsük el, a mi váltónkban a 4 indulóból 3-an egyéni versenyszámba is aspirálnak, és ahhoz nekik versenyezni kell. Ez viszont nehezíti a nyári időszakban a versenyszervezést. Így, ha most májusban letudták, és hál' Isten letudták, hozták a kötelezőt, és én úgy gondolom, hogy most ott vannak a stabil kijutó helyen az EB-re, így mindenki tud fókuszálni az egyéni eredményére. Tehát nekünk ez volt a szakmai célunk ezzel a versennyel.
A kétséget, hogyha már említettem, akkor ugye egy országos csúcs az mindenképpen jó eredménynek számít. Ugyanakkor az elődöntőben volt egy bot elejtés, innen álltak fel a lányok, a felállással is mindjárt beszélünk. Azt alaposan át kellett gondolni, vagy át kellett beszélni, hogy mi is történt ott a bot elejtésnél, mert hát nyilván egy váltónál egy ilyen előfordulhat, sőt, hogyha megnézzük a mezőnyt, akkor 22 indulóból 7-en elejtették a botot, tehát azt mondhatjuk, hogy talán egy velejárója, vagy egy nagy bizonytalanság egy váltónál, de hogy az, hogy utána országos csúcsot futott, és ez a verseny lebonyolításának specialitása, hogy utána volt még egy amolyan vigaszági döntő, tehát hogy utána tudtak a lányok egy országos csúcsot futni, ez egy picit még jobban emeli az eredményt?
Nem gondolom, hogy önmagában ez emelni, ez inkább azt jelenti, hogy profi versenyzőkről van szó. Tehát, hogy nagyon-nagyon keveset beszéltünk mi az első váltó után. Én annyit kértem a csapatkapitánytól, Németh Rolandtól, hogy nyugtassa meg őket, hogy semmi gond, holnap jön a következő futás, meg kell oldani. Egyébként tényleg, aki ismeri a 400-nak a belső világát, hát ez senkinél nem lehet megjósolni, még annál se, aki nagyon komolyan készül rá, hogy ilyen ne következne be. Nagyon fontos dolog, hogy túl kell lépni ilyen. Ha jól vannak fölkészülve a versenyzők, érzik azt, hogy jó állapotban vannak, akkor nem szokott ebből gond lenni, mert akkor magabiztosak. És szerintem ez a kulcsa, hogy akik ide érkeztek most versenyzők, ők jól voltak felkészítve erre a versenyre. És az mentálisan is megadja az alapot, hogy oké, hibáztunk, de tudtuk azt, hogy lehet hibázni, van még egy futási lehetőség, na itt ne hibázzunk. És ezt megoldották.
És ez fontos, hogy tudták, hogy van még egy lehetőség, mert ugye ennek a versenynek ez a lebonyolítási formája, hogy van egy ilyen úgymond vigaszági döntő. Tehát, hogy ez benne volt a fejekben, hogy tényleg egy picit könnyebb túllépni, mert hogy mindjárt jön rögtön másnap egy újabb lehetőség.
Abszolút mértékben. Tehát én azt gondolom, ennek a lebonyolítási formájának a versenynek nagyon jól igazodik a váltó logikához, hogy igen, a váltóba lehet hibázni. Az, hogy a csapatok kapnak még egy lehetőséget a jó egyéni teljesítményre, az nagyon igazodik a versenyszám logikájához, hogy illik adni ilyenkor a váltóknak azért még egy lehetőséget, és aki ezzel tud élni, az meg is érdemli azt az eredményt, amit mondjuk a vigaszágon vagy a második futásnál ér el.
Említetted, hogy azért itt az egyéni teljesítmény is nagyon fontos egy ilyen váltónál, amikor váltóban futnak a lányok vagy fiúk adott esetben, akkor azért az első, ami a fejekben van az, hogy én jól fussak, de azért mégis egy picit máshogy kell futni, vagy máshogy kell gondolkodni, mert hogy ez egy váltó.
Abszolút mértékben, hiszen ez egy olyan különleges versenyszám az atlétikának, hogy tényleg átélik a csapat érzését a versenyzők. Minden váltóra igaz az, hogy nagyon jó formákat tudnak produkálni, nagyon jó mozgásokat tudnak produkálni a versenyzők, mert a csapat emelni tudja a belső tüzet, a motiváltságot, az amúgy is magas motiváltságot, de mégis egy olyan különleges élményt ad ez az egymásért való küzdés, ami abszolút számít ebben a versenyszámban.
Hogyha tovább nézünk egy picit, itt az Európa-bajnokság már szóba kerül, de azért lesz egy Gyulai Memorián, lesz egy világdöntő, tehát ez az év azért még tartogat nagyon nagy kihívásokat. Ez egy jó alap, de hogyha nem csak most a 4x100-as női váltót nézzük, hanem alapvetően a magyar atlétikát, és egy picit távolabbról nézzük, akkor ami előttünk van ebben az időszakban, milyen előjelekkel készülnek a magyar versenyzők a világversenyekre még ebben az évben?
A téli szezon nagyon jó állapotot mutatott, tehát azt gondolom, hogy a fedepályás VB-n gyakorlatilag a rajthoz állóknak majdnem minden indulónak volt esélye döntőbe jutni, ez egy óriási eredmény, tehát hogy komolyan az élmezőnyhöz húz az a csapat, aki már eljut ezekre a versenyekre. Nyilván, hogy egy fő esemény lesz az Európa-bajnokság. Én azt gondolom, hogy most a szezon elejé formák is biztatóak, viszont a nyári május elejé eredmény még azért nagyon messze van a csúcsformától, ugye az augusztusi állapottól. Ebből még nem merülünk messze menő következtetést levonni, de hál' Istennek jól alakulnak az egyéni állapotok, és hogyha már az Ultimate Championshipnél tartunk, ott azért el kell mondani azt, hogy a hazai rendezés jogán van lehetőségünk váltókkal is indulni, mert ahhoz külön talán kvalifikálni nem kell, illetve nem kell kvalifikálni, úgyhogy mind a két mix váltóval azért készülünk már, és ezért is volt fontos, hogy a lányok most a 400-at letudták, mert így könnyebben tudunk már előkészülni a mix váltóra is.
Hogyha már váltók, akkor ezeknek a csapatoknak vagy egységeknek kell, hogy sokat készüljenek együtt, mert hát nyilván az egyéni futás az alapja, de ahogy már beszéltünk erről, a csapatérzés az ilyenkor megvan talán hangsúlyosabban is, tehát hogy nagyon kell, hogy ők együtt is sokat készüljenek?
Itt a jó arány megtalálása az igazi szakmai kihívás, mert nyilván az egyéni felkészülésnek jelentős eltérései lehetnek. Tehát más-más filozófiával vagy módszertannal közelíthetik meg egy-egy versenyző edző a felkészülést, viszont az együtt készülésnek is van nagyon sok pozitív hatása, mert húzó hatású egymásra nézve, és azért a kettőnek az arányát kell megtalálni, egyik se jó, hogyha túlterjeszkedik, az se lehet, hogy mindenki egyénileg készül, aztán majd a versenyen összerakjuk, de a másik véglet se jó, hogyha beterelünk mindenkit egy utcába, és akkor aztán mindenki egy helyen edzőtáborozik, mindig egymás nézik, mindig egymáshoz igazodva. A kettő közötti arány megtalálása a szakembereinknek a kihívás, és én azt gondolom, hogy ezt nagyon jól tudjuk kezelni most már az utóbbi években is.
De a lehetőség az megvan, hogy bármikor együtt is tudjanak készülni, ugye?
Minden váltónak megvan a szakmai program, tehát ezt előre leírtuk, hogy mik azok a események, ahol közösen készülünk. Az is megvan, hogy kik azok a versenyzők, akik időről időre felmentést kaphatnak a közös készülés miatt, mert az egyéni előharadásuk ezt megkívánja, de ezt előre tisztáztuk a szereplőkkel, és azt gondolom, ez most nagyon gördülékenyen működik. Én nagyon, nagyon remélem, hogy ehhez ez a csapat még hozzá fog tudni tenni, mint hogy a többi csapat is már a Birminghami EB-re.
Nyilván akkor az éves program megvan. Most ugye fél időben vagyunk két olimpia között, talán a párizsi eredményekről már annyit nem beszélünk, bár nyilván vissza-vissza nézünk, de a következő Los Angeles-i olimpia mennyire van már fókuszban? Van még ugye két év, nyilván a kvalifikáció előbb elkezdődik természetes módon, de hogy a felépített állomások, akár egy mostani Európa-bajnokság, az mennyire már annak fényében, vagy a célkitűzések, amik mondjuk egy mostani Európa-bajnokságra vonatkoznak, az mennyire olimpia központú már?
Egyéni sportágakban és a sportágak zömében olimpia központú a felkészülés, tehát általában azért mindenki egy olimpiázba, egy négy éves ciklusba gondolkodik, úgyhogy itt minden egyes lépcsőfok, már ez a verseny is ennek a része volt, hiszen itt szeretnénk az EB-t részvételt biztosítani. Az EB-n kellene egy jó eredményt, ami már a következő évre segítené a felkészülést, illetve a 27-es esetleges VB-re való kvalifikációt megszerzését, és utána jön az, hogy majd az olimpiának a kvalifikáció, ami valószínűleg megint egy ilyen váltóvilágversenyen fog eldőlni, és hogyha itt a lépcsőre lépkedni fölfele, akkor ott már jó eséllyel ki lehetne vívni az olimpiára való kvalifikációt. Nem titok, hogy azt szeretnénk, ha minél több váltónk ki tudna jutni az olimpiára.
Beszéltünk itt már arról, hogy az Európa-bajnoksággal kapcsolatban most még a formából nem lehet kiindulni. Ahogy majd egyre közelebb kerülünk az Európa-bajnoksághoz, a szövetség majd akkor jelöl ki célkitűzéseket, azt, hogy hány magyar versenyző jusson ki az Európa-bajnokságra, és majd ott hogy szerepeljen.
A célunk az, hogy minél több versenyző kijusson az Európa-bajnokságra. Bizonyos kritériumokat azért előírtunk, tehát hogy vannak olyan hazai szintek, amiket aki teljesít, az biztos résztvevőnek gondolhatja magát az EB-re. Aki nem, ott nyilván, hogy mérlegelés tárgya, hogy miért nem, mert ennek azért sok minden oka lehet, hogy ha kvalifikált is ranglistán, de mondjuk az eredménye nem éri el még azt a szintet, hogy esetleg abba sérülés, bármi magánéleti dolog, azt kell megvizsgálni itt, hogy aki az EB-n indul, az megfelelő formában tudja képviselni a hazáját. Azért azt gondolom, hogy ez minden sportágban mindenhol egy alapkritérium, hogy önmagához képest a legjobb formájában érkezzen az Európa-bajnokságra.
Ez volt már a Hazafutás. Erdei Márk szerkesztő és Nagy Máté hangmérnök kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Chasing your face, ain't gonna stop myself from making the same mistake. You don't know what you got until it's too late to say that this feeling I'm hiding so deep inside, this heartache I'm trying so hard to fight. So baby, if you're creeping, just tell me lies. Oh my love, oh my love, could I? Can't get you out my head, can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head, can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head.
Something
I can't lie, you feel right on me.